Ez itt az Élet meg minden. Podcast és blog a világmindenség visel dolgairól és korunk hőseiről, akik segítenek eligazodni a felfordulásban. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Ő csak szeretett volna megtanulni fotózni. Messze mindentől, nyugiban. Ezért akart Kubába menni. De ott utolérte a történelem, hiszen akkoriban mindenki inkább el akart jönni onnan.
Nagyon gyorsan megváltozott. Napok alatt azt lehetett észrevenni, hogy így fölbojdult a város. Nagyon izgalmas volt egyébként, de mintha egy új forradalom kezdődne, vagy valami. És ugye szerintem ezt úgy tudta kontrollálni, vagy úgy tudta elejét venni ennek a kaszt, hogy jó, hát akkor ha menni akartok, menjetek.
És ő követni kezdte ezt a történetet kamerájával. A magára hagyott Kuba úgynevezett speciális időszaka ez, amikor tízezrek próbálták meg tutajokon és traktorgumikon elhagyni a szigetországot. Nem mindenkinek sikerült.
Sajnos nem érkeztek meg, tengerbe vesztek. Nekem ebbe a legdrámaibb képe az egészben az lehetett, hogy én az egyik embert lefotóztam a tértől vagy comtól lefelé, mert egy kartonpapír, vagy nem tudom mi volt a lábára kötve, az volt a cipő, nem volt cipő, ez, szóval tényleg szegények voltak, ezek egy új élet reményébe mentek, de sose érkeztek meg.
Később Haitin szerencsét próbált haditudósítóként, de hamar rájött, az ő világa kevésbé a híradók drámája. Inkább az, ami ott van a mindennapokban. A kubai társadalom peremvidékein, a Putyinért rajongó orosz tizenévesek szobáiban, a burmai fiatalok álmaiban, vagy éppen a Fülöp-szigeteki halászfalu lakóinak arcán.
A mellettünk levő szomszédnak volt egy üres udvara, ahol én így kitaláltam, hogy én fölállítanék egy stúdiót. Egy saját stúdiót, amely segítségemre voltak a helyiek, hogy ők fontak nekem egy ilyen kókuszból egy ilyen gyékényszerű hátteret. Én egy úszadékfára egy kis festékkel ráírtam a stúdió panindigán, amit az ő segítségükkel kifüggesztettem két kókuszpálma között, és ezzel meg volt a stúdió.
Tehát ez itt az Élet meg minden 5. adása. Én Tóth Szabolcs Töhötön vagyok, ebben az epizódban pedig Dóka Bélával beszélgetek a fotózásról, az illegális havannai konditermekről és egy süket néma utcalányról. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni. Ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az Élet meg minden. Dóka Béla fotós nemzetközi mércével is letett valamit az asztalra. Lehet, hogy nevét kevesen ismerik Magyarországon, de az elmúlt két évtizedben világlapok publikálták képeit a New York Times-tól, az El Paisig, a Guardian-től, a Spiegelig, és a sort még hosszan folytathatnánk. Azt gondolnánk, hogy egy fotóriporter mindenek előtt megtanul gyorsan dolgozni. Én azt vettem észre Béla esetében, hogy ő ehelyett megtanult egy kicsit lassabban élni. És talán erről is szólnak egy kicsit képei, erről is beszélgetünk, erről a lassabb életről a mai interjú során, illetve sok minden másról, az életről, meg mindenről. Tehát, kedves Béla, üdvözöllek, köszöntelek a műsorban, szervusz!
Szia, Szabi!
Úgy tudom, hogy a fotós karriered kezdete is valamiképpen egy lassabb életritmusú országhoz kötődik, méghozzá Kubához. Miért pont Kubába mentél, amikor azt gondoltad, hogy te szeretnél megtanulni fotózni?
Hát jó kérdés. Abban az életszakaszban, amikor Kubába mentem, akkor kezdtem ugye úgymond komolyabban foglalkozni a fotóval, és úgy kerestem egy olyan helyet, ahol úgy tanulhatok a magam szakállára, és mivel voltam már néhányszor előtte Kubába, ezért úgy gondoltam, hogy kipróbálnám. Nem gondoltam persze, hogy ilyen hosszú idő lesz belőle, mint ami végül lett, de hát egy kicsit olyan vadászterületszerűen próbáltam felfogni, meg ugye egy olyan helyen, ami eléggé adva van, vagy fotogén annyira, hogy valószínűleg el tudok mélyedni benne, és aztán majd meglátom, hogy hova tovább.
Hány éves voltál akkor?
24, azt hiszem.
Ez volt 1994. Akkoriban Kubából azért inkább el szerettek volna menni az emberek, nem oda tartottak.
Hát igen, akkor volt az úgynevezett speciális periódus, úgy hívták ott, mert az oroszok ugye megmondták a támogatást, ugye Kubából akkor volt az a nagy változás ugye az egész világban, és onnan is kivonták a támogatásra, és az ország elég ilyen lukba került, ilyen, vagy ilyen légüres térbe inkább azt mondanám, mert ugye előtte mindent az oroszok dotáltak. És hát úgy nagyon nem tudott mit kezdeni magával az ország, legalábbis én azt éreztem, amikor megérkeztem, szóval kongtak a boltok, ugye nem volt semmi, hát na.
És oda mentél.
És bocsánat, és még mi vagy nem beszéltem eléggé a nyelvet, csak, mert ez egy a másik része az volt, hogy a fotó mellett szerettem volna megtanulni spanyolul, és mivel nem beszéltem eléggé a nyelvet, ezért nem is értettem annyira, hogy mi történik úgy az országban, hogy ugye az emberek elmondják. Szóval azt utána kezdtem én nagyjából felfogni, hogy mit is jelent ez a speciális időszak, amikor ott voltam.
És ezt hogy kell elképzelni, hogy oda mentél, és elhatároztad, hogy autodidakta módon fotózni tanulsz, vagy találtál olyanokat, akiktől fotózni tanultál?
Nem volt ennyire tiszta. Szóval jó hangzana, hogyha ilyen tiszta vízióként mentem oda, de egyik, hogy én úgy éreztem, hogy mint már sokszor, hogy így itthon nem igazán tudtam itthon magammal mit kezdeni. Amit tanultam a fotóról, azt valahogy nem éreztem elégnek magamnak, vagy nem elégnek, máshogy szerettem volna folytatni a dolgaimat. Nem volt úgy kiválasztva Kuba, hogy majd én ott fogok megtanulni fotózni, hanem hogy egy esetleges opció. És majd meglátjuk. Szóval nem volt ennél jobban körülhatárolva. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nem egy ösztöndi volt, nem egy vízió volt, hanem kipróbálom, lesz, ahogy lesz. És nem voltam több benne, mint hogy egy-két hónapot legalább eltöltök, aztán majd.
És mennyi lett belőle?
4 év lett belőle végül.
De találtál ott olyan embereket, akik végül is a szárnyuk
alá
vettek?
Igen, úgymond szerencsém volt, hogy megismerkedtem néhány ilyen idősebb fotóssal, akik hát a kubai fotószénában elég komoly szerepet játszottak. Nekem viszont olyan, hogy mondjam, ilyen úgymond barátaim lettek, egy kicsit úgy felkaroltak, mint fiatal külföldi fotóst, és nagyon sokat segítettek például a technikai dolgokba, például az egyik az nagyon-nagyon jól laborált, és ezért megengedte, hogy én ugye ilyen rácsodálkozó szemmel nagyon, nagyon sok időt eltöltsek vele a laborba, amiből hát az jött ki, hogy a saját képeimet is ugye fel tudtam, vagyis a filmjeimet elő tudtam hívni, segített benne, nagyon sok hibát úgy tudtam elkövetni, szerintem ez nagyon jó, hogy korrigálva volt, és megadtak egy olyan irányvonalat, amin tovább tudtam lépni. Szóval ez nagyon jó volt, és nem voltam úgy kritizálva, szóval nem kritizálva úgy voltam, amennyit kértem. Szóval elfogadták azt, hogy én ugye egy úgymond tanuló vagyok, bármilyen hibát elkövethetek, majd abból csak tanulok. Ez a néhány fotós, akit ismertem, ezek általában vagy annak a nemzedéknek a továbbivői voltak, ami a forradalmi
nemzedék.
Fotó, ott azért van egy-kettő, mondhatunk neveket, hogy Raúl Corrá lesz meg, Alberto Korda, akik ilyen nem is tudom, ilyen kihez hasonlítsam nálunk, de ilyen nagy nevű.
Tehát ők mondjuk csegébarát.
Igen, ők csegébarát. Igen, szóval sok ilyen kultikus kép köthető hozzájuk, de hát ugye valójában van, hogy egy más generáció volt, mint én vagyok, majdnem mondhatnám, hogy ilyen nagyapám korabeli emberek voltak már, de nagyon nyitottak voltak, és nagyon, nagyon sokat segítettek. Én csak egy kezdő amatőr nyitott külföldi voltam nekik.
Ez a speciális időszak volt, de mondjuk egy 24 éves magyar srác mindennapjaiban, ez hogy jött le? Téged zavart ez az egész? Vagy hogy éltél ott? Amellett, hogy fotózgattál, és a laborálás titkait tanultad?
Hogy az igazat megvalva, nem hogy zavart engem ez az egész, hanem én nagyon jól éreztem magam ott a bőrömben, nagyon a helyemen voltam akkor. Egyszerűen azért, mert ahogy most se politizálok, akkor még csak meg se érintett. Szóval akkor egyszerűen az életnek a, nem tudom, a szaga érintett meg, vagy az életnek az ereje, ami ott árat mindenből, ami nekünk ugye európaiaknak, pláne mondom, 20 évesen ez egy ilyen jól eső sokkérzés volt, hogy így belekerültem egy ilyen felfokozott hangulatba.
De mit értesz az a nők, zene?
Így, ahogy van ebben a sorrendben, minden. Minden, mert ugye ne felejtsd, hogy abból nem volt turizmus. Szóval nagyon kevés turizmus volt, aminek ugye megvan az előnye, hogy téged egy kicsit csodabogárnak is tekintenek, rád mindenki egyébként is nyitott. Ez egy ilyen téren sokkal nyitottabb társadalom. Nagyon, nagyon, nagyon máshogy kezelik ugye a barátságot, a szexualitást, a családot, azokat a dolgokat, amik nálunk ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen tipikus sémák alapján működnek. Nagyon-nagyon élik az életüket, és nekem ez egy ilyen hajrá, vesd be magad, vagy vessen bele magam érzés volt, ami természetesen két végén égeted a gyertyát, és közben nagyon jól érzed magad a bőrödben. Ráadásul ugye fotózom, megvalósítom önmagam, alkotok, és nagyon jókor vagyok, jó helyen érzésem volt. Az nagyon számított akkor nekem az életemben. Szóval valójában jobban emiatt maradtam Kubába, hogyha őszinte vagyok, mint azok miatt, az események miatt, amikről beszélünk, hogy megtörténtek, mert ez az, ami tényleg számított, hogy úgy éreztem, hogy itt tényleg elkezdtem egy ilyen más szinten felszabadulni, mint amit addig önmagamba ismertem.
Tehát úgy kell elképzelni, hogy te ott nappal, napközben délelőtt grasszáltál az utcákon, és fotózgattál, délután megmentél a laborba, és előhívtad a képeidet. Te
nagyjából igen. Szóval egy ilyen eléggé fókuszált, kicsit enyhén felfokozott állapotban, ugye én lelkesen róttam az utcákat, és vadul fotóztam. Természetesen mellette azért, hogy mondjam, kivettem a részem, hogy élveztem a napsütést, a tengert, meg úszni jártam, meg így, szóval voltak jó kompenzációs dolgok, de ez ilyen nagyon, szóval minden egyes nap úgymond, igen, fotóztam. Szóval abszolút ilyen nagyon lelkesen, és majdnem minden nap, ugye ezekhez az idősebb emberekhez én jártam be tanulni.
És ebben az idilli állapotban kezdődött az, hogy egyszer csak emberek elkezdték elhagyni Kubán?
Hát így mondhatnám, hogy ebbe az idilli állapotba, szóval akkor már ott voltam, hát mondjuk nem is tudom, 2-3 hónapja ott lehettem már Kubába, szóval már egy kicsit így kezdtem belelendülni, vagy beleérezni az ottani dolgokba, és ez így, szóval eltelt ez a nyár, és azt hiszem, ez szeptemberben történt, nem akarok hülyeséget mondani, mert ugye ezek időrendben abszolút kötött időpontok, hogy én belekerültem egy olyan eseménybe, ami akkor ilyen nagyon fontos világesemény volt, hogy tehát ugye az emberek elég rosszul éltek ebbe az időszakban, mert ugye kivonták a szovjet vagy az orosz támogatást, és ezért egy elég nagy nélkülözés volt az országban, amiből én ugye nem azt tapasztaltam, én az emberi nyitottságot tapasztaltam jobban, de azért láttam azt, hogy nem egyszerű a helyzet. A pontos hírértékét, vagy a pontos definícióját nem én szeretném mondani, mert egy turista szemlélő voltam, aki úgymond sodródott az eseményekkel, és én inkább, amit én inkább azt a hihetetlen energiát éreztem a tömeg által, hogy itt valami megmozdul. Forróságá változik, hogy az emberek énekelnek az utcán, demonstrálnak, tiltakoznak, megjelentek a katonák, a rendfenntartó erők. Nagyon nem lehetett hova tenni, legalábbis nekem. És nagyon gyorsan megváltozott. Szóval napok alatt azt lehetett észrevenni, hogy így fölbojdult a város. Nagyon izgalmas volt egyébként, de mintha egy új forradalom kezdődne, vagy valami. És ugye szerintem ezt úgy tudta kontrollálni, vagy úgy tudta elejét venni ennek a kaszt, hogy jó, hát akkor, ha menni akartok, menjetek.
Tehát a határokat úgy nyitotta meg, hogy csak kifelé lehetett.
Így azt mondta, hogy jó, semmilyen segítséget nem adok, aki tud, mehet. És ebből ez egy ilyen, nem is tudom, elég gyorsan lezajlott ez a folyamat. És én ott találtam magam úgy a kellős közepén, hogy valójában, hát akkor nem volt ott például a világsajtó meg ilyenek még. Én ott voltam, mert én ott éltem. És én akkor elkezdtem fotózni ezeket, eljártam ilyen tüntetésekre, eljártam ilyen mindenféle eseményekre, és elkezdtem, megismertem, volt egy rész, Kohimár nevű helyem, ahonnan ez ilyen köves tengerpart, ilyen nagyon bizarr köves tengerpart, és ott kezdték sok ember összeállítani ilyen lélekvesztőszerű hajókat, ugye az elhagyják az országot, és képzeljünk el felfújt traktor belsőtől kezdve ilyen bádok tutajuktól, mindenfajta dolgot, mert ez ebben az időszakban 40 ezer ember hagyta el Kubát így, szóval ez egy elég jelentős felbojdulást támad, és akkor én ugye épp ebben benne voltam, megismerkedtem néhány, például megismerkedtem egy családdal, vagy egy nem családdal, egy ilyen csapattal, egy ilyen 5-6 tagú sráccal elsősorban, de aztán persze mindenki mással is, ezen a Kohimáron, ahol én annak idején teljesen egyedül ott fotózgattam. És minden nap vittem nekik, volt egy ilyen helyi pékség, ahol mint $1 kaptam 20 darab zsemlét, ilyen kisebb kenyeret. És azt én minden napot egy kicsit ilyen vittem nekik, hát cserébe könnyedén fotózhattam is őket. Ennyi volt a támogatás, amit én úgymond megengedhettem nekik, hogy minden nap $1 a helyi pékség, amit természetesen feketén kellett csinálni. A pékség hátuljából adtak nekem egy szatyornyi ilyen kenyeret, $1, és azt vittem nekik, és kiosztogattam. És ezzel egy kicsit így belépést nyertem, vagy beengedtek ugyanúgy, ahogy más esetben a világukba, és ott elkezdtem őket fotózni.
És ők ott a parton azzal foglalatoskodtak, hogy összeállítsák ezeket a hajókat.
Így van, és utána nekivágjanak a tengernek. Így van. És ez azért eltartott néhány hétig. Na és az történt, hogy én ezt elkezdtem, ez nekem egy érdekes téma volt. Nem tudtam, hogy mi lesz belőle, őszintén. És összehaverkodtam emberekkel, és engedték, hogy fotózzam őket. Sőt, úgy volt, hogy én majd még kaptam tőlük a Miami családoknak néhány helyen kapcsolatot, és én még akkor már egy kicsit elkezdtem egy ilyen sztoriban gondolkodni, vagy akkor már kezdtem egy kicsit ebbe a történetmondásos, akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy már van ehhez közöm, és úgy voltam vele, hogy lehet, hogy utána én ezeket az embereket meglátogatnám, miután megérkeztek. Hogy mondom, ez egy milyen érdekes lenne eleve látni azt, mert én ugye átmehettem Miami-be, vagy Floridába, ahova ezek megérkeznek, egyszerűbb módon, mint ők. És igazság az, azon is gondolkoztam, hogy bevállalok egy ilyen utazást. Nem vállaltam be, mint látszik. Azért nem vállaltam be, mert egyszerűen teljes mértékben olyan lélekvesztők voltak, hogy ha bár mondhatnánk, biztos sokan ismerik, van egy nagyon ismert fotós, aki ezt csinált egy hasonlót Haitiből. A Christopher Anderson, ez egy amerikai fotós. De az nem ez a történet volt egyébként. Ezek nem hajók voltak. De ezt csak azért mondom, mert a történetnek az lett a vége egyik részről, hogy megjelent a nemzetközi sajtó. Szóval azt vettem észre, hogy amiben én benne vagyok ilyen rácsodálkozó szemmel, azt a vérprofi emberek elkezdték úgy fotózni, hogy én csak néztem. De azt is láttam, hogy én valójában mennyivel jobban benne vagyok ebbe az egészbe, és akkor kezdett egy kicsit az érzésem, hogy hát ezt én is tudnám csinálni. Mert ugye én is, csak én nem vagyok, engem nem Franciaországból vagy Amerikából küldenek ide, mert ez egy világesemény lett akkor.
Igen, emlékszem, hogy a CNN-ben folyamatosan lehetett látni ezeket a szerencsétlen embereket, ott hánykolódnak a tengeren.
És akkor többek között, szóval én ezt nagyon-nagyon szépen elkezdtem ma magam részén így földolgozni, amit így ki tudtam vele venni, és rögtön utána, mert egy kicsit ilyen gellert kaptam, hogy na akkor megy nekem ez a profi fotózás, meg akkor megjelen néhány képem rögtön, életemben először megjelent itt ilyen HVG-ben, meg Reform magazin, meg nem tudom mik voltak akkor ezek a képek, de a legelső kép meg a Miami Heraldban jelent meg, az meg adott egy olyan, mert volt egy ismerősöm Miami-be, aki segített ott bemutatni, és ők rögtön megjelentettek egy képemet, és ez nekem adott egyet óriási, hogy wow, megjelenik a képem a Miami Heraldba, és hát mondom, onnantól úgy éreztem, hogy én akár profi fotós is lehetnék, ők meg bátorítottak. És Ami nagyon fontos így közbefűzni, hogy azok az emberek, akiket fotóztam, ugye én folytatni akartam a történetet, azért is mentem át Miami-be, ezek az emberek, akik már hetekkel ezelőtt sajnos nem érkeztek meg. Szóval én azt tengerbe vesztek, és én az ő családjukkal felvettem a kapcsolatot, és akkor éreztem maga a drámát. Akkor éreztem meg, hogy itt, mert ugye én, nekem ebbe a legdrámaibb kép ebbe az egészben az lehetett, hogy én az egyik embert lefotóztam a tértől vagy comtól lefelé, mert egy kartonpapír, vagy nem tudom mi volt a lábára kötve, az volt a cipő, mert nem volt cipő, szóval tényleg szegények voltak, ezek egy új élet reményébe mentek, de sose érkeztek meg. És ugye én ezekkel nap mint nap a leghaveribb kapcsolatot kezdtem ápolni, mert 20 éves gyerekekről volt szó, úgymond. És a végén, amikor a családjukkal beszéltem már Miami-be, akik azt hittem, hogy na majd ott találkozom velük, és csinálom a fotót, hogy a paradicsomban ezek ott vannak, ezek meghaltak, ezek az emberek. És nekem ez egy irtózatos nagy ilyen, azt én drámának éltem meg, hogy na most mi van. És akkor kaptam egy ilyen megerősítést, hogy hát kellene nekem ilyen igazi történeteket csinálni, vagy belemenni ezekbe a dolgokba, és amikor visszamentem utána Kubába, akkor már úgy mentem vissza, hogy én itt maradni fogok. Ez lesz az én bázisom egy ideig, amíg meg nem tanulok úgy fotózni, ahogy az kell.
És akkor innentől kezdve, hogy elkezdtek megjelenni a képeid, azért egyre kevés.
Nem ennyire egyszerű. Innentől volt az, hogy rögtön visszamentem Kubába, és rögtön elmentem Haitibe. Akkor volt ott egy civil háború. És ez a barátom, aki barátom lett, egy Manuel López nevű ember, egy nagyon jó fotós egyébként Miami-be, sajnos már nem él, ő támogatott engem. Szóval ő ilyen igazi mentorom lett. Többek között adott nekem még egy professzionális kamerát, adott nekem akkori 40 tekercs filmet, szóval adott egy szerinte megfelelő fotóstáskát, ahol egy ilyen háborús övezetbe menjek. Szóval kicsit így felszerelt. Na és én ott eltöltöttem 2-3 hetet ebbe a civil háborúba, és az úgy nagyon megfordította az én saját kis sorsomat. Egyik, hogy azért, mert kicsit illúzióromboló volt, mert nagyon belementem a szituációkba, de láttam, hogy mennyit számít az, hogy történik a valóságban. Ott voltak a világ legnagyobb ismert fotósaival voltam hát egy szituációban.
Ez a polgárháború egy világesemény volt.
Igen, ez is az volt akkor, persze. És hát valójában akaratva, akaratlanul akkor abban az évben 3 nagy világeseményt tartottak számon, a ugandai mészárlást, a havannai...
Ruandai,
azt a havannait, meg a haiti polgárháborút, és abból kettőbe ott kerültem, így elég kezdőn. Szóval ez egy jó indítás volt abba, hogy kicsit belelássak a dolgokba, de elvette a kedvemet.
Mi volt
úgy érzem most már, hogy jó értelembe vette a kedvem. Egyik, hogy láttam, hogy nagyon... Hogy fotóznak a profik? Azt láttam, hogy nem mennek jobban bele a történetbe, mint én, hanem óvatosabbak, profibak voltak, mert én ott belekerültem történetekbe Haitibe, meg ugye én nem voltam fizetve, valószínűleg én volt az egyet, akit nem fizettek, hanem én egy motorral közlekedtem, egy helyi fiatal sráccal, akit fölbéreltem, meg mint a nem páncélozott autóval, mert ott egy ilyen szükségállapot volt. Le volt zárva az ország, csak katonai, szóval ez egy szükségállapot volt. Én meg ugye, hát olyan magam módján ott sportolgattam az utcákon, és ez persze így jó hangzik, de egyáltalán nem így kell csinálni, hogyha valaki profin fotózik.
Visszagondolva összerátul a gyomrot, ha belegondolsz abba, hogy mit csináltál akkor?
Nem, inkább egy kicsit ilyen viccesnek tartom. Nem tudtam elég közel kerülni sokszor, mert én tényleg benne voltam az eseményekben. Néhány nagynevű fotós pedig ott tudott lenni, mert az asszisztenseik segítettek nekik. Tudták, hogy kell helyezkedni, amit én nem tudtam, és ezért én nagyon megéltem az eseményt a maga módszerén, ők meg nagyon profin ezt dokumentálták. Most ebből volt az, hogy abban az évben mindenki, akik ott mellettem voltak, WordPress, Pulitzert, mindent kaptak. Sokszor ugyanazért a képért, amit én úgy láttam, legalábbis a magam szemben, hogy ugyanaz volt, de nem volt az enyémben sztori. Az enyémben egy-egy olyan kép volt, ami jó volt, ők viszont tudták, hogy kell a sztorit elmesélni. Most már azt mondom, akkor inkább azt láttam, hogy hát ez én is meg tudnám csinálni, és akkor mérők vannak ott, szóval egy kicsit olyan furcsa volt ez a helyzet természetesen, és letettem arról, mert egy kicsit úgy éreztem, hogy ez nekem elég volt tapasztalatban, hogy háborús fotós legyek, vagy ilyen akciófotós, mert azt láttam, hogy nem úgy éreztem. Szóval azt láttam, hogy a dráma nagyon hozzá van téve a képekhez. Úgy, hogy a néző az azt lássa belőle, és én, ugye, aki részt vettem az egészbe, én sokkal jobban megéreztem a drámát, mint ahogy le tudtam volna fotózni. És nem akartam ezt a dolgot, hogy azt a rutin megszerezzem, amit ott láttam. Mert az úgy éreztem, hogy akkor az el fogja venni a lelkesedésemet magától a fotográfiáról. Ez nem a véleményem azokról a fotósokról. Én ezt magamnak nem kértem. Ezért nem lettem az igazi riporter. Mert nem lettem igazi riporter, hanem másmilyenné váltam egy kicsit.
Hát, hogy mi lett belőle? Itt van előttem például egy kép, ami szentségtörés, de egy A4-es lapra nyomtattam ki, hogy tudjunk róla beszélni. A fotón, ez egy érdekes kísérlet lesz, mert ugye a hallgatók nem látják. A fotón két hölgy látható, testhez simuló csíkos nadrágot viselnek, és egymás karjaiban. Mit látunk ezen a fotón?
Ez egy későbbi sorozat. Ez a La Muda című sorozatnak az egyik képe, ami némát jelent. Szóval ez egy elég bizarr történet. Egy külvárosban találtam, de ez az utolsó évemben volt, amikor már Kubában voltam, szóval akkor már nem lehetett azt mondani, hogy a kezdő voltam ott. Ez egy Luján nevű külvárosban találkoztam ezzel a anyával és a lányával, akikre azt kell tudni, hogy ők prostituáltak, és az édesanyja az süketnéma. És szóval azért, hogy megfelelően tudja űzni az ipart, a lányával együtt kell, hogy dolgozzon, mert ugye a lánya segít neki elmagyarázni a dolgokat. És ez egy ilyen nagyon érdekes szimbiózis, ami nekem nagyon...
Tehát, ha jól értem, az anya a prostituált, a lánya mind a kettő prostituált.
De az anya az egyedül nem tudna prostituált lenni, ezért a lányának a segítségét vesz igénybe. Most ezt hozzá kell tenni, hogy ezt én csináltam még az első évben, vagy körülbelül egy éve voltam akkor Kubában, akkor csináltam egy sorozatot prostituáltakról, akkor már ugye ott éltem Kubában, hogy most ugrunk egyet. Együtt éltem velük, szóval csináltam egy ilyen nem tudom, hogy mélyebbe, de csináltam egy ilyen betekintősebb anyagot.
Ez mit jelent, hogy együtt éltél velük?
Hát, hogy úgy mondod, ott töltöttem velük elég sok időt, néha ott aludtam, főztem, mit tudom én, beköltöztem, megengedték egy kicsit, hogy beköltözzek a körükbe, mert engem nem a szex része érdekelt, hanem egy kicsit ez a háttér része, ugye, hogy mindig is szerettem ezt a lakásukba fotózni az embereket. Ugye, ahogy készülnek, szóval, hogy valójában nem az aktus kívül maradt ezen a dolgon, mert nem éreztem, hogy ez nekem közöm van. Én így tudtam belekerülni az ő világukba, meg valahogy így tudtam visszaadni, ami engem érdekelt.
De ezt hogy kell elképzelni, hogy bekopogtatsz, és megkérdezed, hogy ne haragudj,
nem, itt szeretnék. Nem, ezt úgy kell elképzelni, vagy akkoriban úgy kell elképzelni, hogy óhavannában sétálgatásomon leszólítottak prostituáltak. És én mondtam, hogy engem nem a szolgáltatásuk érdekel, viszont nagyon szívesen lefotóznám őket. És ugye én akkor már ott voltam egy ide, már elég viszonylag jól beszéltem a nyelvet, már belejöttem a nyelvbe, ezért el tudtam jól magyarázni azt, hogy, és azt is mondtam nekik, hogy én nem tudok nekik, nem akarok nekik a szolgáltatási pénzt, de nagyon szívesen, amikor ott vagyok náluk, akkor persze majd viszek kaját, meg hát beszállok egy kicsit az ő életükbe, ami ugye egy kicsit nálam megengedhető volt a hozzáállás. Megmondom, akkor csak jobban kinyílnak, és ez így is van általában, hogy nem megveszem a képüket, hanem engedik, hogy közel kerüljük hozzá, vagy nem tudom. Így találkoztam néhány ilyen fiatal prostituáltal, akiknek a szüleit is megismertem, akik tudták, hogy mivel foglalkoznak a lányok. Ugye ez hozzá kellett, hogy ez az akkori kubai szituációnak a része volt. Szóval úgymond el volt fogadva a szülők által sajnos.
Az első sorozat esetében mennyi időt öltöttél ezekkel a lányokkal? A korábbi képsorozat?
Biztos volt néhány hónap. Nem, látod, nem is tudom így, mert nem úgy volt. Ezek nem ilyen lezárt, nyitott vagy lezárt sorozatok, hanem és ez visszatérve erre a Múda című sorozatra is, én egy kicsit azokat a dolgokat próbáltam annak idén megfotózni, akkoriban, amivel vagy nem nem éreztem magam, szóval kicsit a saját komfortzónámat próbáltam feszegetni, mert nem éreztem kényelmesen magam ezekkel a témákkal természetesen. Szóval nem az van, hogy beléptem egy ilyen izébe, és én egy rögtön elővettem, szóval, hogy ezek a kamerát, hanem egy kicsit a, nem tudom, még a saját félelmeimet is feszegettem. Vagy szóval olyan témák, amik azért nem voltam én annyira, szóval nem az, hogy én annyira bevállalós, meg én így dobom magam ezekbe, akkor furcsa, mert most már valószínű, hogy ez 21 néhány éve volt. Szóval most már valószínű, hogy sokkal több ember csinál ilyen jellegű témát, meg az egész világ ilyen téren, de akkor nekem ez egy nagyon, nagyon mély víz volt a magam életébe.
Mi volt az, ami ezeknek az embereknek az életébe téged leginkább megfogott, vagy leginkább megdöbbentett, vagy leginkább lenyűgözött?
Hát az meglepett, hogy miután valamennyire megismertem őket, onnantól kezdve ugye van ez a mondásod, hogy Mikasa es tu casa, vagyis az én házam a te házad, hogy ez mennyire működött. Ugye, hogy ahogy úgymond megfelelően bemutatkoztam, hogy nincs tőlem félnivalójuk onnantól kezdve, hát te, hogy mondjam, majdnem úgy kezeltek, mint ahogy akár a striciük is lehettem volna, amire én nem tartottam igényt. Ezért például a striciüket is ismerhettem. Például van egy képem.
Nem voltak féltékenyek rá?
Nem, mert én nekem nem volt szükségem arra, amire a striciének volt szüksége. Szóval nem vettem el tőlük semmit. Ez egy nagyon, nekem elég tiszta volt a hozzáállásom. Ez a bolond srác, aki ilyeneket, akinek ez tetszik, és ugye ez volt a... Ráadásul ugye egy-két képet utána, amikor már nagymerészen megtanultam laborálni, minden visztem nekik, amik például szebb képek voltak, ami nekik számukra hízelgő volt, és látták azt, hogy hát én nem egy rossz képet festek róluk, mert például jobban nézett ki talán a képen, mint ahogy ő gondolta magáról.
Hát ezek csak ezért vettem közben, mert a hallgatók nem látják, bár a honlapra majd lehet, hogy szeretnék kunyizni egyet vagy kettőt, hogy legalább fogalmuk legyen, illetve azért itt közvetlenül elmondanám, hogy van neked egy weblapod, ahol ezekből a képekből elég sokat lehet látni. beladoka.com. Hogy ezek a képek, ezek gyönyörűek, és líraiak is egyben, és valóban mondtad, hogy nem szeret tedd volna, hogy a drámát mutassad meg, de miért írtózol ettől a szótól, hogy dráma?
Nem írtózom, a dráma ott van. Én azt nem szeretem, amikor valaki azért növeli a drámát, hogy szenzációsabb legyen ugye a képe, vagy eladhatóbb, vagy csak akár valamilyen módon megvehetőbb, vagy emészhetőbb. Én úgy érzem, hogy erre nincs akkora nagy szükség, mert általában minél több drámai faktort ad hozzá egy valaki vizuálisan, az annál rövidebb életű az a kép nekem. Hogyha egy kép úgy is jó, hogy nincs túl drámázva, akkor egy idő után, hogyha dráma van a képben, megtalálom azt a drámát. Ha viszont hozzáteszem azokat az elemeket, ugye, amit ugye vizuálisan hozzá lehet tenni, mert drámaibbá lehet tenni értelemszerűen egy képet, akkor az úgymond hamarabb lefutja a maga életét. Nekem ez a tapasztalatom, amikor én nézek egy képet. Mert a drámaiság nekem általában nagyon felületes, amikor valami nagyon drámai.
Amikor szánt szándékkal,
és szándékoltam rá majd. Szándékkal drámait csinálni. Valószínű, hogy egyszerűbb is. Szóval a médiának ugye ez egy elég használt módszere, vagy nem tudom, trükkje.
Dramatizálja.
Igen, hogy dramatizál dolgokat. Tehát akkor én minek dramatizáljam a magam életében, nincs rá szükség. Nekem nem volt soha rá szükségem. Meg láttam elég drámát ahhoz, hogy minek növeljem. Na és ugye erre a képre visszatérve, ez
tehát
több
a süket néma anya. Igen.
Süket néma anya és a lánya. Ez ugye akkor én már úgymond nem foglalkoztam, vagy nem ez volt a témám, de ez nagyon megfogott engem ez a történet. A elsősorban nem a drámája miatt, hanem először a banalitása miatt.
Mi volt az, ami ennyire banális volt?
Hát az volt nekem a banális, hogy egy nőnek ahhoz, hogy úgymond kurválkodni tudjon, a lánya segítségének kell igénybe venni. Hát ez ilyen kicsit ilyen tragikomikus, legyünk őszintén, nem? Hát, és akkor én már nagyon, nagyon jó beszéltem spanyolul, nagyon ismertem úgymond a dörgést. Ez az utolsó évemben volt szerintem, mikor Kubán voltam. És akkor minden további nélkül már, hogy mondjam, levettem őket a lábukról, hogy engedjék, hogy csináljak róluk egy fotósorozatot. Nem kellett fizetnem érte, vagy szóval nem ilyen jellegű dolog volt, hanem én akkor egy kicsit nekik is így az életükben így szereplőbb lettem. Nem tudom, hogy az benne van egyébként, hogy elvittem őket vallási zarándoklatra. Szóval én inkább olyannal kompenzáltam őket, amit ők nem tudtak megcsinálni, mert nekem volt autóm. Úgy éreztem, hogy valamennyire azért, ha beengednek valamennyit, és azért mint a kaját vittem időnként nekik. Hát egy kicsit olyan családi baráttá avazsáltam magam, és akkor egy, nem tudom, egy ideig így oda jártam hozzájuk. Nem tudom, mennyi időt készült ez az egész egy-két hónap alatt. Ebbe az volt a nagyon érdekes, hogy micsoda szimbiózis. Szóval ez a kép, amit te mondasz, ez nekem arról szól, hogy nekem nagyon erősen a szeretet, remélem nem elcsépeltnek tűnik, ez ahogy egy ilyen szituációban, hogy milyen erős ez az összetartás. Szóval, hogy elfogadják a sorsukat, szóval nem tudnak tenni nagyon ellene, viszont az összes alapvető dolog az ott van, ami kell az ember életébe. Szóval egy csodálatos szimbiózisban élnek, nagyon szegényen, mert tényleg nagyon-nagyon minimál szinten élnek ezt mondhatnánk, hogy elég drámai módon szegénységbe élnek, vagy mély szegénységbe, amiből a hozzám való hozzáállásban nem jött le semmi.
De nem akarták kihasználni ezt a helyzetet arra, hogy...
Nem akarták kihasználni, mert ők, hogy mondjam, én nem az ügyeletes cukros bácsi voltam, vagy aki ki, mert nem tudtam őket. Én a legelején, mivel hogy a kommunikáció megvolt, én a legelején teljesen tisztán, hogy mondjam, lekommunikáltam velük, hogy én nem az leszek, aki kihozza őket ebből a szituációból, mert én is itt éltem ebben az országban. De onnantól kezdve, hogy ők ezt levették, hogy én beszélem a nyelvet, a saját akcentusukkal tudtam ezt közölni, vagy mit tudom, onnantól kezdve nagyon kinyílnak az emberek. Szóval onnantól kezdve, ugye, hogy valakinek őszinte szándékkal, vagy jelzed az őszinte szándékodat, ugye, hogyha nem utasít el, akkor nagyon ki tud nyílni. Az egy jó érzés, amikor valaki tisztán amiatt érdeklődik, ami te vagy. És engem tényleg az érdekelt, amilyenek ők, mert egy marha érdekes szituáció. Hát azért mondom, elsősorban a banalitása fogott meg, de utána azt is láttam, hogy ez egy, és nagyon tetszett, mint ilyen nagyon minimál, az egész történet ugye egy szobában játszódik.
Ott voltál a szobában akkor is, gondolom nem, amikor éppen a mesterséget űzték, de például megfigyelhetted, hogy hogyan kommunikálnak a kuncsafjaikkal?
Például volt olyan, nem is tudom melyik képen, amikor megjelent az egyik. Egyébként ezeknek, szóval ezek nem annyira, ezt nem úgy kell nézni például, mint a prostituált sorozatomat, aminek egyébként nem az a címe, hanem Hinetérász, ami egy kicsit ilyen, nálunk talán az lehetne mondani, hogy műkedvelő prostituáltak, mert ezeket egy kicsit elfogadja a közösségük. Szóval elfogadják azt, hogy az akkori kubai szituációban egy fiatal lánynak, hát... ahhoz kell nyúlni, amihez van. Szóval egy kicsit máshogy van kezelve. Ez olyan, mint Tájföldön vagy Ázsia néhány országában a transvestitákat, ugye, a ladyboyokat. Szóval hogy a társadalom nem vetik őket magába, hanem párhuzamosan tudnak egymás mellett létezni. Nincs ez a nagyon erős ilyen megkülönböztetés. Na, szóval igen, volt olyan, hogy például olyan kliensük pont akkor, amikor ott voltam, egyszerű, beszélgettem velük, kávézgattam velük, vagy valami, és pont akkor ugye ment egy ilyen kliensük hozzá, és akkor hát valójában én egy ilyen kommunikációban vettem részt, és ezt le is fotóztam valahogy, hogy is történik az, hogy az anyja elkommunikálja süketném a nyelvbeszéddel a lányának, hogy mennyi lesz, mi lesz, hogy legyen a történet, és a lánya pedig utána elmondta ennek a pasinak, hogy lesz, mert ez az anyjával akart lenni. Szóval ő az anyja miatt ment oda, ez egy korabeli ember volt. És hát ez egy számomra egyébként megdöbbentően természetes volt. Ugye mi vagy tudták, hogy én úgymond nem sok vizet zavarok, ezért ez előttem zajlott ez a kommunikáció. Ez a fazon meg, miután én beszélgettem vele egy kicsit, ez meg úgy nagyjából ugyanúgy elfogadott. Szóval azt, abból így ezért mondtam, hogy hát majd fotóznám, majd úgyis, hogy megbeszéltek, mondom, egy-két fotót csinálok, és ez őt nem zavarta. Úgymond egy nagyon egyszerű paraszt ember lehetett, vagy nem tudom, hogy micsoda, ilyen helyi munkás, és tökre elfogadta azt, hogy én ott részt veszek ebbe az egészbe. De olyan is volt például, ugye, ugyanúgy a felkészüléseiket tudtam fotózni. Ez is valószínű egy nem tudom, hogy ez éppen akkor volt, ahogy amikor felöltözött az anya, a lánya segít neki, ugye szóval. Nagyon érdekes volt ez a szimbiózus, hogy nekem, én ilyet soha életemben nem láttam, azóta se. ez a belsőséges banalitásra fogott meg. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen kifejezés, de az, hogy nagyon banális lenne, de olyan belsőséges volt az egész, hogy ilyen majdnem sírni támadt kedvet, hogyha így belenézel egy ilyen szituációt, hogy mi ez, és ők nem így kezelték. Olyan természetességgel kezelték, mint amikor, mint ha látnál egy állandóan vidám nyomorékot. Szóval ez volt az érzésem, ami ugye nem normális számunkra.
Csak hogy a nem normális vagy furcsa dolgoknál maradjunk, én hoztam még egy képet, ami szintén a te fotód, és szintén Kubában készült, és ezen a képen egy különleges konditerem látható. Méghozzá ismét csak a hallgatóknak nagyon röviden mondanám el, hogy egy izmos férfiú lehet, hogy éppen guggoláshoz készül egy óriási súllyal a vállán, de egy olyan környezetben van ez, mintha egy magyar tyúkudvar végén állnánk, ahol az rozsdás karburátorok és biciklikerekek vannak felhalmozva, a tükör, ahol előről is látszik ez a férfiú, mert háttal látjuk egyébként, az félbe van törve, és még ha mindez nem lenne elég, akkor a tyúkudvar jobb sarkában még egy babakocsi is látható, ahonnan egy kisbaba mély tisztelettel figyeli a guggoláshoz készülő férfiú tevékenységét, hogy itt mit látunk ezen a képen?
Hát itt egy edzőtermet látunk, az én külvárosi bodybuilding sorozatomat, ami már miután ott maradtam Kubában, hát talán bő 2 éves kubai életem után kezdtem el ezt a sorozatot. Marianao nevű külvárosba, ez egy ilyen jobbára a feketék által lakott külváros. Eléggé a egyik legszegényebb része egyébként, vagy legalábbis akkor az egyik legszegényebb része volt Havannának. És ott rátaláltam egy ilyen bodybuilding, nem is egyre egyébként, de egy ilyen közösségre, akik így ilyen, hát ilyen szedetvetett dolgokból elég komoly bodybuilding stúdiókat már, mint hogy ahhoz képest csináltak. Az azt jelenti, hogy hát a fák tövében, a tyúkudvar, vagy ilyesmi helyeken a udvarukon így ezt létrehozták, és ez egy valójában egy megélhetési forma volt, mert nagyjából $1 megfelelő havi díjért bárki eljárhatott oda edzeni. És el is jártak, és ez egy nagyon, ugye a latin, a kubai, mint a kubai is, mint a többi latin, elég macsó társadalom, szóval sokat adnak ugye a fizikumra. Nagyon érdekes fizikumokkal is lehet ezért találkozni. Jó, ezt most jó értelemben mondom. És mivel én mindig sportoltam, ezért valamennyi alapon volt, hogy ne közösítsenek ki, viszont részt kellett valamennyire vennem, hogy úgymond komolyan vegyenek. Ezért én egy kicsit mindig velük kellett, hogy edzek, szóval én végül is oda jártam velük edzeni. Sose szerettem egyébként azt a testépítést, mint sportot.
Hát én régóta ismerlek, és a sport az mindig is nagyon fontos volt az életedben. Ennek ez hova vezethető vissza? Gyerekkorodban is már?
Ja, a gyerekkoromban, hát szüleim testnevelő tanárok voltak többek között.
Könnyű.
Meg 6 éves koromtól sportoltam. Hát úgy, igen, hát szerettem, hát nagyon. Most is szeretem, mert egy nagyon fontos, jó elfoglaltság, ráadásul valahogy mindig tanít, viselkedni tanítja az ember, legalábbis engem. Nem voltam soha egy túl fegyelmezett típus, de azt a részét legalábbis a sportban nem tudod kiadni, hogy ott nem lehet nem fegyelmezetten csinálni, mert ha nem csinál, akkor te jársz rosszabbul. Szóval nem kötelező, a sport az nem egy kötelező dolog, ez, hogyha valamibe belevágsz, akkor ad egy kicsit egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen irányvonalat az életednek. Nekem ez fontos. És ilyen kompenzálás végül is a mindennapokhoz.
És te ragaszkodtál a fiatalkorban megtanult sportjaithoz, vagy nem, folyton nem. Újat és újat találtál
nem,
magadnak?
Nem ragaszkodtam, atléta voltam, és nem. Nagyjából még most is szeretek új sportokat, ha meg nem is biztos, hogy jó meg tudom tanulni, de kipróbálni. Persze, de azért nem azt jelenti, hogy folyamatosan mindenben, nem kötelező mindenhez értenem.
Pláne itt elég speciális dolgokat lehet látni, de hát ez kellett hozzá, hogy én bemaradhassak ebbe a dologba, hogy komolyabban vegyenek, vagy hogy elfogadjanak, inkább az elfogadás, hogy én ne csak egy kívülálló, aki odaszalad a kamerájával, hanem hát például rögtön leteszteltek. Szóval amikor
itt... Bizonyítanod kellett, hogy mennyit
tudsz felemelni? Annyira kellett bizonyítanom, hogy valaki mondta, hogy jó, hát most idejössz és fotózni akarsz, de hát tudsz te... És akkor én mit tudom, én mondtam, mit szeretné, hogy húzózkodjak, és akkor én is megmutattam nekik, hogy meg tudom csinálni, és ez arra volt jó, hogy legalább nem oké, gyere, akkor belépetsz a klubba. Nagyjából ez volt a hozzáállásuk, de persze mondták, hogy én milyen vékony és kevés vagyok hozzájuk képest, ezért ők úgy voltak, hogy majd ők segítenek nekem egy kicsit megerősödni, ami nekem nagyon jó volt arra, hogy jó, hát akkor én majd jövögetek ide, de mindig a kamerámmal jövök. Szóval nem rejtettem véka alá, hogy én fotózni akarom őket, de hát én úgy is voltam, úgy mutattam, hogy én egy külföldi itt élő vagyok.
Akit ez nagyon érdekel,
mint fotótéma is, meg akkor hagy erősödje meg, pláne, hogyha már ilyen jó fejek, hogy segítenek. Szóval ez volt a lényege.
De ha jól érzékelem, ez a bodybuilding kultúra Kubában, ez egy kicsit épp annyira tabú lehetett, mint a prostitúció, vagy annyira a társadalom felszíne alatt. Volt ez a testkultúra, mintha azért nehezen.
Nem, ugyanúgy, mint a prostitúció, nem ugyanúgy, de valahogy hasonlóan, mint az a fajta prostitúció, arról meséltem, ami nem igazán prostitúcióként kezelnek. Ez úgy van, hogy Kubában mindent, amit csinálnak, valójában illegális. Szóval, hogy mindenki tud ezekről a udvarokban tyúkol, nem tudom, ezekről a bodybuilding közösségekről, de senki nem beszélt arról, hogy oda pénzt fizet.
Ja,
szóval valójában ezek ilyen kis nagyon mini üzletek voltak ott. Egy-egy ember kialakította a maga módján, súlyzókat szereztek, eszkábáltak, hegesztettek, mit tudom én, és ő neki ez egy bevételi forrás volt. Ez egy bevételi forrás volt, azon kívül egy ilyen kis közösségteremtő dolog volt, de az, hogy ő azért azt a $1 beszedi, ami nem egy komoly összeg ugye nekünk, de például az egyik stúdióban, az egyik helyen, ahol jártam, ott 60-valahány tagja volt. És azért abban az időszakban hivatalosan egy orvos $20 keresett. Szóval ez egy komoly megélhetési forma volt ahhoz képest. Majd tudom azt mondom, hogy tisztelték őket az emberek, hogy milyen jó üzletet csinál. És csak ez ugye, mint minden, szerintem nálunk is a fekete gazdaságban, annó a kommunizmusban, minden illegális volt. Szóval úgy volt illegális, hogy valójában mindenki tudott róla.
Jó, és mi volt veled? Te például legálisan a fotózásból éltél Kubában?
Nem egészen. A pontosság kedvére hozzá kell tenni, ugye, hogy 4 évig éltem ott Kubában, és ez körülbelül a második évben volt, amikor elkezdtem ezt a sorozatot. Volt már megjelenésem néhány, de egyáltalán nem. Szóval, hogy a kubai éveimet, hogy tiszta legyen az egész, én nem profi fotósként éltem. Nem a fotóimból éltem Kubában. Szóval a Kubában élés azzal, hogy én külföldi voltam, nagyon sok alternatív lehetőséget, hogy így mondjam, nyitott meg számomra.
Például a különféle szivarok különböző helyekre való elszállítása?
Nem, az elején volt. Inkább én főleg ilyen régiségekkel és műtárgyakkal kezdtem el foglalkozni, de úgy, hogy családoknak vittem át például Miami-be festményeket, meg, amiket aukciókra küldtek át. Szóval én valójában egy ilyen félig meddig legális dolgot csináltam, amit én azzal tudtam megcsinálni, mert mert én tudtam utazni, mert nekem volt egyébként az első alkalommal, miután volt ez az úgynevezett csónakos történet, akkor én találkoztam egy svájci újságnak az egyik riporterével, akitől kaptam egy bartert, hogy megint visszaugunk az időbe, hogy kérdezte, hogy használhatná a fotóimat, és én szó szerint adtam neki, lenagyítottam neki egy sorozatot, amit neki adtam, ilyet már mostanában ugye nem csinálunk, én neki adtam az eredeti képeket, és annyit kértem tőle, ez egy Zonták Zeitung nevű, nem tudom, hogy létezik-e, még egy komolyabb svájci magazinnak a hétvégi lapja volt, és ezután az egész kuba időszakomban én akkreditált újságíró státuszban voltam, mert ezt kaptam fizetségként. Nem kértem pénzt, azt kértem, hogy küldjenek nekem akkreditációt, hogy én tudjak legálisan fotózni Kubába, hogyha úgymond érintetetlen legyek, és ezt biztos, hogy a srác annó jól járt a képeimmel, és ezt szépen így 3 hónaponként én nekem ezt megújították. Szóval ezzel egy nagyon szerencsésen le voltam védve az ottani szituációból, ezért tehettem meg, hogy például átmentem Miami-be, beutazhattam az országba, és egy kicsit majdnem diplomataként státuszban voltam. Ráadásul, mivel nem politizáltam, tehát nem mentem olyan jellegű események, ezért nem szúrtam szemet. Szóval ezért volt az, hogy egy-két ilyen, hogy tudtam pénzkereset embernek olyat vállalni, hogy én például segítettem családoknak. Például rengetegszer hoztam gyógyszert Miami családokból kubaiaknak, amiért nekem kifizették az utamat, és mondjuk kaptam valamennyi pénzt, amiből én minden további nélkül meg tudtam élni Kubába, meg mondjuk be tudtam vásárolni Amerikában, Kubában nem voltak anyagok, a fotóanyagaimat. Szóval ez így ki volt alakulva, és természetesen voltak, amikor jobban ment, vagy egy olyan képet vittem át egy családnak, amit egy aukcióra vittek, és akkor én kaptam egy jutalmat ezektől, mert ezek ilyen értékesebb kubai festmények voltak. Ez egy izgalmas, elég kalandos időszak volt, nem volt veszélyes. Nem voltam veszélyes, mint amit gondolna az ember, mert nem volt illegális. Mert Amerikában én ezeket úgy be tudtam vinni, hogy teljesen hivatalosan, mert volt egy eredetiségről papírom, és arról is volt papírom, hogy ezt viszem például egy New York-i aukciós háznak kell elküldenem. Én egy olyan futár tudtam lenni, aki ezt megtette, mert én azok kevesek között voltam, aki ott éltem, és mind a két világot egy kicsit ismertem, mert beszéltem angolul, meg spanyolul is, meg ugye voltak kubai papírjai már, mint hogy a akkreditációm, ahogy be tudtam utazni mindig Kubába.
Tehát ez a drogfutárságnál azért némileg veszélytelenebb vállalkozás volt.
Igen. És nagyon sokszor nem szoktam egyébként, én valami miatt annak idén nagyon nem szerettem erről beszélni, mert ugye kicsit nem azt mondom, hogy szégyeltem magam, de furcsán éreztem magam, hogy én már 4 éve nagyon-nagyon mélyen belementem a fotózásba is, és nem voltam profi fotós. Egyáltalán. Csak néztem, amikor már megismerkedtem fotósokkal, hogy jöttek egy hétre, csinálnak egy anyagot, és akár utána láttam is azt az anyagot egy nagyobb magazinba, és hogy én meg nem a fotóimból élek meg. Szóval elég furcsán éreztem magam a magam bőrébe, de utólag rájöttem, hogy ez így volt rendben, mert így tudtam sok időt adni.
Igen, el akartam itt rámutatni, hogy tehát, hogy a maga a képek minősége viszont ott volt, amivel később profi lehettél, úgymond. Ha profit, az alatt értjük, hogy ebből élsz meg. Tehát 4 évig voltál Kubában, és akkor utána, ha jól emlékszem, következett...
Párizs.
Párizs 2 év. Itt erről egy interjúban azt mondtad, hogy nagyon szeretted a várost, viszont a francia habitussal nagyon nem voltál kibékülve.
Ez így van. Nem a francia habitus, talán ez a párizsi habitus. Szóval Párizs hasonló lehet ilyetire, mint Budapest. Hogy Budapest nem Magyarország, Párizs nem Franciaország. Szóval ott is ilyen elég magas szinten van ez a kellemetlen, nem szeretem érzés az emberekbe egymás iránt, és ezt ugye mindenki érzi a bőrén alapból, de attól függetlenül, és ugye én ezt nagyon éreztem, mert én Párizsban külföldi voltam egy olyan időszakban, amikor nem volt Európai Unió. Szóval nem volt olyan egyszerű helyzetem, mint...
Tehát egy mocskos idegenként voltál
nem,
ott?
Nem, ilyen téren semmilyen nem volt. Csak nem volt egyszerű. Például semmilyen munkát nem tudtam csinálni, és a furcsa az volt, hogy kénytelen voltam a fotóimból megélni úgy, az volt az egyetlen dolog, amiből meg tudtam élni, mert egy bárba nem mehettem volna el dolgozni, mert nem tudtak fölvenni. Viszont a fotóimat szerzőjogi alapon tudtam publikálni. Szóval ez volt a paradoxon benne.
Ekkor már azért ezek szerint megnyíltak előtted szerkesztőségek kapuja.
Hát akkor kezdtek el nálam. Én Párizsba úgy érkeztem, hogy meghívtak egy kiállításra, és ott maradtam, és felajánlottak egy ilyen iskolába, úgymond tanítottam labortechnikát, meg ilyeneket, és ezért cserébe segítettek lakhatásba, meg a barátnőmmel mentem, mert volt egy kubai barátnőm, segítettek lakhatásba, és a saját képeimet is ott elő tudtam, nagyon jó szinten ugye elő tudtam hívni őket, és akkor én elkezdtem ugye bemutatni a portfólióimat szépen újságoknak, magazinoknak, elkezdtem tenni ezeket a köröket, ami kellett, és az ugye elkezdett nyitni kapukat, mert ugye én egy 4 éves anyaggal mentem oda. Szóval akkor még nem volt Kuba olyan, mint most, nem kevés ember élt 4 évet ott, és nekem ugye valójában kiforrott anyagaim voltak, mert egy-egy témán több hónapot, vagy akár fél évet is dolgoztam, nem siettem el, és ezért ezt ők észrevették, hogy ez úgy eléggé egybe volt. És ezért rögtön az elején, nagy szerencsémre, egy-két publikációval tudtam indítani, amiért számomra is meglepő módon fizettek, ugye, és akkor ez így láttam, hogy ezt érdemes ezt az irányt komolyabban venni.
Innentől kezdve viszont, ha jól emlékszem, később vissza is mentél Kubába, de más megbízásokat is kaptál.
Persze, rögtön már... az elején visszamentem egy-két hónap Párizs után, az volt az érdekes, hogy az legelső megjelent anyagom Párizsban pontosan ez a bodybuilding-es anyag volt, és még visszaküldtek ez a magazin, kifizetett nekem egy utat, mert néhány képet még kitaláltunk hozzá, vagyis hiányzott hozzá, hogy ezt megcsináljam. Kaptam egy megbízást, amiből azt hiszem pont egyetlen egy kép, ami hiányzott hozzá, amit én megcsináltam. Egy olyan kép kellett nekik, amit én soha nem fotóztam, hogy amikor éppen fizet valaki, megcsináltam ezt a képet, természetesen egész jó sikert, ugyanez a háttérhez alapból járt hozzá. Ez hiányzott néhány ilyen kép a sorozathoz, ők jobban átlátták, ugye, mint én, mert én magamnak ez nem hiányzott. Én nem eladhatóság miatt csináltam, mert nem tudtam akkor még, hogy milyen egy eladható történet, egyikkel se. Én csak úgy megpróbáltam minél jobban belemenni. Ez hiányzott nekik, ezt így befejeztem, és onnantól kezdve ez számukra publikálható volt, és ez egy ilyen jó szituáció volt. Ez volt az első ilyen publikációm.
Fel tudnád sorolni azokat a lapokat, amiket fontosnak tartasz, és akik a munkáidat publikálták az ezt követő években? Csak hogy képet kapjunk arról, hogy ki mindenkinek dolgoztál, és hol jelentek meg az anyagait, hiszen ez volt az első, de ha jól sejtem, akkor innentől kezdve azért egy kicsit megváltozott ez a profizmushoz való hozzáállásod.
Párizsban ott kicsit úgy kinyílt azért ez a világ. Néhány magazin elkezdte publikálni az anyagomat. Lett egy-két olyan lehetőség, ami, szóval, hogy mikor bemegyek egy szerkesztőségbe, akkor már nem annyira vagyok ismeretlen, mint előtte. És volt néhány ilyen nagyobb publikációm. Például a forradalom 2000-es, pont 2000-ben, ugye akkor már másfél éve Párizsba jöttem, akkor volt például egy nagy publikációm, a forradalomnak a 40.
Majd a kubai forradalom.
Kubai forradalomnak a 40. Szóval az évfordulójára, meg szóval voltak ilyen jellegű anyagaim. Volt már például két ügynökség, akikkel tárgyaltam arról, hogy tudnának képviselni, és akkor, mikor elmentem Párizsba, akkor az egyikkel le is szerződtem, ami egy Raffó nevű ügynökség volt. Egyébként egy magyar ember alapított annak idején, de talán ez volt az első ügynökség, még a Magnum előtt. Egy jó ügynökség volt, nagyon jóban voltam velük, csak meghalt utána a tulajdonos, és ott onnantól vége volt egy-két évvel később ennek a dolognak. De ne szaladjunk előre. A lényeg, hogy nagyobb francia lapokba publikálták a képeimet, meg néhány külföldibe már akkor, de később kezdődött az, hogy így főleg több külföldibe publikáltam.
Ezekből tudnál párat említeni, amit úgy gondolod, hogy fontosak?
Főleg németekkel dolgoztam, németeknek dolgoztam, Stern, meg Spiegel, meg Focus, meg angoloknak, franciák mellett ugye angoloknak, angoloknál a Sunday Times volt, Independent, Guardian, Telegráfnak dolgoztam, New Statementnek, aztán olaszokat nagyon szerettem, nagyon szépek, szerintem nagyon jó publikációk voltak, a Repubblica della Donna, vagy a Grazia, vagy a... Szóval Io Donna, ilyen általában Marie Claire, szóval sok ilyen Newsweek Amerikában, vagy Time Magazine, vagy New Yorker, vagy szóval elég sok ilyen jobb lapnak tudtam dolgozni utána már, igen.
Egyébként te észrevettél olyan képszerkesztői, vagy elvárásbeli különbségeket, amit mondjuk más volt az olaszoknál, és más az amerikaiaknál, másra mentek rá esetleg a németek, másra a franciák?
Igen. Az amerikaiak például általában kisebb teret adnak, azt vettem észre, szóval sokkal jobban le van. Mondjuk egy New Yorker az egy nagyon speciális, ugye ott egyetlen fotót használnak.
Egy hosszú sztorihoz is egyetlen egy választott
így van. Életem egyik legjobb munkája volt, például mint szakmailag, de az elején megmondták, hogy egyetlen fotót fognak tőlem használni, de úgy kell csinálnom, mint hogyha egy teljes történetet csinálnék. Nagyon érdekes hozzáállás.
Ez mi volt az a meló?
Ez egy nőcsempészetről szóló anyag volt Moldovában, amit egy amerikai íróval dolgoztunk, de ezt csináltam, én BBC-nek is csináltuk, meg a Cosmopolitan-nek is csináltam. Szóval csináltam több anyagot erről a témáról egy időben, Romániában, meg Moldovában erről a témáról. És például a franciáknál nagyon képérzékenynek, nem tudom, hogy most akkoriban képérzékeny volt az egész, hogy nagyobb teret adtak a képnek, én azt vettem észre, és az olaszoknál is. Az olaszoknál nagyon dizájnosak voltak, legalábbis nekem mindig a magazinok. Nagyon szerettem az olasz publikációimat, hogy jól mutattak. De például az oroszok is, na abban az időben sokat publikáltam oroszoknál, meg dolgoztam is, ott is egész, erre nagyon figyeltek, szerintem ők egy kicsit jó értelemben majmolták a nyugatot, és próbálták ugyanazt a minőséget hozni, ezért néha nagyon jó publikációkat lehetett látni, vagy nagyon jó ilyen layoutokat, de a németeknél legtöbbször megbízásaim voltak, de itt a kép az csak illusztrációként használható. Szóval nem a kép viszi el a történetet, míg egy sok francia vagy például olasz magazinnal a kép nagyon-nagyon domináns tudott lenni. Nekem ez volt az érzésem mindig.
És a New Yorkernél akkor ezek szerint kiküldtek Moldáviába, kifizettek mindent, és a visszahozott anyagból egyetlen egy képet használtak fel.
Igen.
Ami adott esetben egy igen komoly összegre rúgott akkor, mármint nem az egy kép felhasználása, hanem hogy az összes költségedet állták.
Igen.
És ez náluk gyakorlat volt ezek.
Ez egy gyakorlat. Szóval például egy hetes vagy egy tíznapos munka, az ilyenkor minden további nélkül 1-2 millió forintos kiadás nekik, vagy alap hangon, csak az én részemre, és a végén egy fotót használnak érte. Tehát igen, ez azért mondja, hogy elég bizarr, de...
Tehát azoknak mondom csak, akik nem lennek ezzel tisztában, hogy a New Yorker az egy egészen speciális, a New Yorki vagy a világ elit értelmiségének egy egészen különös lapja.
Jó, de én ezt
lapja,
nem mondhatom ezt, mint rutin, mert én egyetlen egyszer dolgoztam a New Yorkernek valójában. Nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy én ott egy rendszeres visszatérő vendég vagyok, hanem hogy ott egy ilyen komolyabb megbízásom volt, amiből ezt tapasztaltam, de ez egy nagyon jó munka volt, és van olyan ismerősöm fotós, aki sokszor dolgozott, nekik volt olyan, hogy 2 hónapos megbízáson, és akkor is csak egy fotót használnak. Ez egy bevált szokás náluk, vagy nem tudom, hogy most azóta ezt változtatták el. Időnként vannak, tudom, ilyen nagyobb képes anyagaik, de azok ilyen speciális anyagok, de ez elég jellemző. Viszont azt úgy nagyon nagyjából azt mindenki nézi. Szóval ugye a New Yorker ez egy nagyon, talán az egyetlen olyan újság, ami soha nem jelentetett meg címlapunk fényképet, ugye, hanem mindig rajz.
Igen, egy ilyen karikatúraszerű
illusztrációval. Illusztrációkat használják, és nagyon sokszor egy-egy témát, amire fotóst is elküldenek, ez érdekes, fotóst is elküldenek, a végén illusztrációval illusztrálnak, nem fotóval, mert jobban megfelel, és ez el van fogadva, jobban megfelel ahhoz a témához, vagy esetleg jobban sikerül az az illusztráció, mint maga a fotó, és akkor az ugye felülírja ezt, mert a fontosabb a cikk, vagy a hozzátartozó illusztráció, mint az, hogy most ők egy fotóst azért kifizettek.
De azért, ha a New Yorkerben megjelenik az embernek egy képe, és egy kis apró betűvel ott szerepel a neve, az úgy sejtem, hogy kapukat tud megnyitni.
Nagyon sokan látják, jó értelemben, meg általában sokan időnként felkerestek utána, sokszor felkerestek utána, sőt, ugyanezt az anyagot sokszor átvették más, miután már átvehető volt más magazinok, máshol, akkor már nem csak egy fotóként, de hát... Ez van.
Említettél orosz magazinokat is, és ugye Oroszországhoz fűződik az a képsorozatod, ami talán eddig az egyik legtöbbet publikált sorozatod
valószínűleg
volt.
A legtöbbet
publikált. Az a kép ebből a sorozatból, ami előttem van, azon egy lány fekszik egy heverőn, mellette vagy alatta egy orosz zászló, amint Putyin látható, a feje fölött pedig szintén az ágy fölött Vlagyimir Putyinnak 3 képe is látható, és mindez egy ilyen hamisítatlan szocialista orosz belső lakásmillióban látható. Mi ez a kép, és mi volt ez a sorozat, ami úgy tűnik, mint hogy a tinédzserek Putyinért rajonganának?
Igen, ez a Putyin Fan Club nevű sorozatom, Putyin Rajongói Klub, amit már 10 éves ez a sorozat, azt hozzá kell tenni. Ezt akkor, szóval úgy indult ez a dolog, hogy egy Oroszország voltam, és egy orosz magazin szeretett volna velem csináltatni egy anyagot, és egy kicsit úgy, nekem volt a tarsolyomban egy téma a fiatal generációról,
és akkor majdnem úgy volt, hogy én csinálok egy, az akkori biztos hallotta, az, hogy most is létezik, az a NASI nevű mozgalom.
Uh-huh. Ez ott egy ifjúsági
mozgalom. Igen, ez egy ilyen ifjúsági, volt. Kicsit ilyen militáns mozgalom volt, és úgy volt, hogy én csinálok ezekről nekik egy ilyen, hát igen, egy kicsit intimebb portrésorozatot. Ehhez szabad kezet kaptam, viszont itt is szabad kezet kaptam, és egy körülbelül egy ilyen kéthetes intervallumban csináljak el egy értékelhető anyagot, kaptam egy asszisztenst, meg egy büdzsét, és az első nap után, miután egyetlen egy számomra egyetlen egy használható fotót csináltam ez egyik emberről ebbe a témába, utána az asszisztensem beszélgetett, miközben kávéztunk egy telefonált valakivel, és utána kérdezte tőlem közben, hogy nem érdekel téged egy olyan téma, hogy a Putyin fánklub? És mondom, micsoda? És akkor így dióiba elmondta, hogy egy barátjának az egyik ismerőse benne van ebbe a Putyin fánklubba. És én akkor úgymond a banalitás kedvelő énem ugrott elő, amit én mondom, hogy létezik ilyen őrültség? Mondom, dehogy is nem érdekel, nagyon érdekel. És akkor elmondta nekem, hogy ez miről szól ez az egész, és kiderült, hogy ez a kapcsolatunk, ez nagyon jóban van a fánklubnak a vezetőjével, és elmondta, hogy miről van szó, hogy körbeírta nagyjából, ahogy te most körbeírod ezt a képet, vagy körbeírtad ezt a képet, és én azt mondtam, hogy hát engem ez a téma érdekel, engem nem az a téma érdekel, amit eddig dolgoztunk, és mondtam neki, hogy tegye meg azt, hogy mondja meg a főszerkesztőnek, hogy én ezt a témát szeretném csinálni, hogy át lehet-e még most nyergelni erre. Ez volt az első téma, ő ezt nagyon gyorsan elintézte, és azt mondták, hogy oké, zöld utat kapok, mert szerintem nekik is tetszett ez a dolog. Ők sem nagyon tudtak róla, szóval nem volt egy annyira...
De ez miről szólt ez a...
És ez arról szólt, hogy van egy ilyen, hát majdnem késő tinédzser, korai egyetemista korukban levő fiatalok, akik rajonganak Putyinért. Szóval én ezt úgy vettem, nekem az egész sztoriba azt fogott meg, hogy én úgy vettem ezt, hogy ez olyan, mint egy Bon Jovi fánklub. Vagy nem tudom, akkoriban Bon Jovi, most mi lehet egy Green Days, vagy mondjál valami ilyen...
Bele sem merek gondolni, de...
Vagy de annak idején, amikor az emberek Depeche Mode-ot, vagy Pet Shop Boys-t rajongtak a mikorunkban, most meg... mit tudom én, melyik híres popzenész, szóval teljesen erről ez az ilyen furcsa idealizálás vagy idolizálás érzésem volt, és ezek rendesen klubba tömörülnek, ami azt jelenti, hogy van egy klubjuk, gyártanak maguknak zászlót, pólót, fánklub ilyen jelvényeket, szóval az egészet ilyen úgymond véresen komolyan veszik, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, mint fotótéma is, de semmilyen szinten nem, kicsit úgy vettem, mondom, a banalitása fogott meg elsősorban, és akkor elhatároztam, hogy ezt egy kicsit úgy akarom venni, mintha inkább egy ilyen dokumentarista fashion csinálnék. Szóval egy kicsit úgy akartam venni, hogy én ezt úgy a maga módszerével akarom megcsinálni, és akkor az asszisztensem szerencsére nagyon segített ebben, nagyon sokat köszönhetek neki megszervezni, egy Sashenka nevű ilyen fotós tanuló lány, és már a másnapra mi el tudtunk menni a klubba, beszéltünk a főnökkel, és a főnök azt mondta, hogy ő majd megszervezi nekünk. Szóval itt a lényeg az, hogy ő megígérte, hogy ő beszél külön ezekkel az emberekkel, mert nekem az volt a kérésem, hogy én mindenkit otthon szeretnék meglátogatni, és azt szeretném, hogy azok az emberek, hogy csináljon nekem egy ilyen időrendet, hogy kedden, ehhez a, hogy én minden nap legalább egy vagy két embert meg szeretnék látogatni, és azt szeretném, hogy mire én odaérek, addigra ők a maguk teljes pompájába várjanak engem, ahogy ők úgy gondolják, hogy szeretnék reprezentálni ezt a klubot. Ez azt jelentette, hogy szó szerint én, mire én megérkeztem bármelyik ilyen külvárosi, például lakótelepi lakásba, ezek mind be voltak öltözve már ilyen pólókban, mint Putyin volt, a zászló, a Putyin zászló a falon, és így tovább, és így tovább. Szóval valójában kidekorálták önmagukat meg a környezeteket úgy, hogy én annál jobban soha nem tudtam volna megcsinálni.
Tehát úgy kell elképzelni, mint tinédzsereket, akik popsztárokat tesznek a falukra, csak nekik Putyin volt a szobájuk falon.
Egy az egybe, és ez az, ami megfogott bennem, hogy az egészet, ezt a nagyon nagy horderejű témát, mert ezért egy nagy horderejű téma, ugye, ha így nézzük világszinten, meg még most is, most egyre jobban, ezt ők így kezelték, és ez nekem nagyon, nagyon érdekes volt, hogy én ezt így tudnám bemutatni. Ezzel a banalitással, és nem azzal a politikai, gazdasági, meg minden háttér, amit a világ erről ismer, hanem egy ilyen megközelítéssel, és ezért érdekelt igazán.
Ezeken a képeken főleg, de ha jól emlékszem, nem kizárólag, 14 éves lányok szerepelnek leginkább.
Meg fiúk.
Fiúk is.
Több a lány valahogy, igen, hát több a lány.
Több a lány, miért?
A fánklubban több a lány általában, azt mondják.
De mit jelentett ezeknek az embereknek, ezeknek a fiataloknak Putyin? Miért tekintettek rá?
Hát figyelj, ezek az emberek, úgyhogy ezt ugye közben megtudtam, mert nem készítettünk interjút velük, hanem minden fotó session után az asszisztensem nagyjából ugyanazt a kérdést feltette nekik, hogy miért imádják, hogy meséljék el a saját szavaika, mert nem szerettem volna. Szóval lett volna lehetőségem ennél a témánál egy profi újságíróval együtt dolgozni. Egyrészt, hogy semmilyen szinten nem akartam, hogy befolyásolja az én látásmódomat ebbe a témába, mert én ezzel nagyon-nagyon jól szórakoztam, őszintén. Mert én ezt a részét tettem előtte, ez az asszisztensem nagyon segített, mert ő se vette magát komolyan, a téma viszont nagyon adta magát, és ezt szerettem volna végvinni, és azt mondtam, hogy nekem bőven elég az az információ, amit ők elmondanak magukról. Vagyis te vagy Ilja, miért imádod Putyint? És azért, én azért imádom, mert. Azért szeretem, és azért vagyok a Putyin fánklub tagja, mert.
És volt valami olyan válasz, ami több helyen is előkerült?
Hát sok helyen. Általában a lányok olyan férjet szeretnének, mint Putyin. Általában egy vagy kettő kevert bele olyan politikai dolgot, hogy azért, mert a csecseneket kiűzte, vagy mit tudom én. De inkább, hogy mondjam, ilyen szemellenzős idealizálás volt benne, hogy a fiúknak azért tetszett, mert judózik, a lányok azért, mert annyira, mert ilyen férjet szeretnének. Szóval valójában ez az igazi, igen, tinédzser hozzáállás volt, de ezeknek az embereknek legalább a fele például politikai tudományra járt már egyetemre. Annak ellenére, hogy mondjuk 19 évesen, szóval azért nem voltak annyira
naívak,
mert ők véresen komolyan vették ezt a dolgot. Az azt jelentett, hogy például voltam együtt vele, ezek nincsenek benne a sorozatban, szándékosan egy tüntetésen, ahol ők a Vöröstéren kampányoltak azért, hogy akkor Putyin harmadszóra is lehessen elnök, és alkotmánymódosítson, ami végül nem történt meg, hanem valaki más lett, és most ugye megint
vissza tudott jönni.
De ezeket én nem szerettem volna a sorozatomba beletenni, mert engem ez a rész úgymond kicsit kevésbé izgatott fel, mint az, hogy ezek ilyen komolyan veszik ezt az egész jelenséget. Engem a jelenség izgatott fel, ez erre akarok kiukadni.
Különösen a digitális fotó forradalma után ugye egyre másra nyílnak, egyre másra jönnek létre egyébként kitűnő szakmai blogok, szakmai felületek, ahol emberek nagyon szívesen osztják meg, hogy milyen technikával dolgoznak, és az amatőrök számára különösen izgalmas lehet ez. Te mennyire tartod ezt fontosnak, hogy ebben az ember elmélyedjen ezekben a technikai kérdésekben, amikor fotózásra adja valaki a fejét?
A technikát szerintem mindenkinek annyira kell ismerni, hogy ne zavarja be az alkotói folyamatot, vagy segítse az alkotói folyamatot. Azt, ami nem vagyok pró meg kontra, hogy most digitális technika vagy analóg technika, én azért vagyok az analóghoz közelebb, mert én analóggal kezdtem, több élményem volt az analóggal, de ez csak egy technikai háttér, nem hiszem, hogy olyan fontos, mint amennyire komolyan veszik. Mert azt mindig figyeltem, hogy nagyon sokszor emberek, akik igazán nem tudták kifejezni képekkel önmagukat, azok nagyon komolyan vették a, remélem nem volt bántó senkinek, a technikai hátteret. Most én nálam a technikai háttér
fiatalon sokkal fontosabb volt, ugye mindenki hatás alatt van, hogy az úgynevezett nagyok milyen szereléssel, mivel dolgoznak. Nekem is megvolt ez, össze is tettem magamnak azokat a felszereléseket, amivel szerintem lehet dolgozni. Nálam például nagyon egyszerű volt. Én soha életemben nem használtam sok technikát, soha életemben nem használtam kettőnél több lencsét például. Szóval teleobjektív, ez nem értek. Szóval egy csomó olyan dolog, ami lehet, hogy fontos, vagy hiányérzetet kell tenni, nekem nem volt rá szükségem, mert én soha nem a profi fotó szemszögéből néztem magam, akkor sem, amikor már úgymond professzionális, ebből éltem, mert ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni, mert nem tudom követni. Uh-huh. Ez mindig sokkal gyorsabban megy, most is valószínű, hogy az emberek milyen okos telefonja van, én nem tudok ezzel nagyon mit kezdeni, mert akkor ez egy túl sok olyan energiát igényel tőlem, ami nem az én világom. Végül is használtam azt a technikát, amit kényelmesen úgy tudtam azt, hogy nem a technika, hogy én használtam a technikát, nem a technika használt engem.
Akkor úgy teszem fel a következő kérdést, hogy mi az a technika, melyik az a fényképezőgép vagy fényképezőgépek, amelyekkel úgy érezted, hogy ezt megvalósítottad?
Az én esetemben én régebben Nikont meg Leicát használtam, és egy ilyen Wide Lux nevű japán panorámagépet. Szóval ezek voltak általában, amiket én mondjuk Kubába meg az utána levő években használtam, aztán utána átnyergeltem középformát. Ezek 35 mm-es gépek voltak általában, és utána átnyergeltem 6x7 középformátú, amit máig nagyon szeretek. Néha kipróbáltam persze más formátumokat is, de ezzel nagyon kényelmesen tudtam együtt élni. Jelenleg is van egy középformátú analóg gépem, ami utána persze lehet digitalizálni, de mivel nem dolgozom mostanában nagyon sajtónak, ezért ez bőven elég nekem. Én inkább lassultam, mint gyorsultam, szóval ez nekem így jó a saját magam szintjén.
Csak a vágyfülőknek kérdezem meg, hogy ez milyen típusú ez a 6x7-es, amit most használsz?
Én általában egy Plaubel Makina nevű gépet használtam, most pedig egy Mamiya 7-es. Általában ez szakmámból ezt ismerik. Ez egy nagyjából ilyen távmérős olyasmi, mint a Leica a fényképezőgép, csak nagyobb a formátuma.
Ezt miért szereted, ezt a nagyobb formátumot? Lassú, azt említetted.
Hát jobb a minősége persze a végeredmény. Szóval én, hogyha printbe gondolkozol, amiben én nálam a végeredmény az egy print vagy egy kép a falon, nem egy computer screen, hogy akkor ez a végeredmény ezzel jobb nekem. Valószínűleg, hogy most már digitálisok is tudják, ezt meg vannak. De például a középformátú digitálisok úgy tudom, hogy nagyon-nagyon drágák. Szóval amikor az utómunka rendesen meg van ezzel csinálva, az eddig hibátlannak tartod a végeredményt, viszont a képalkotást nagyon élvezem ezzel. Szóval belenézek például, ez nagyon fontos, akár egy legújabb digitális gépbe, és belenézek ennek a keresőjébe, akkor ez egy sokkal jobban látom azt a fotót, amit én akarok vele csinálni. És ez más nálam nem számít, hogy most épp az aktuális trend micsoda, mert azt látom a digitálisban, hogy nagyon-nagyon gyorsan kimennek ezek a legújabb és legújabb modellek. Nekem meg a kamera ez tényleg egy eszköz. Nem hiszem, hogy annál többen kell foglalkozni vele, és egy megfelelő eszköz kell, ami az én gondolat, vagy az én világomat tovább viszi. Ahhoz meg ez hibátlan. 10 év múlva is hibátlan lenne, hogyha még van hozzá film, meg feldolgozás. Nem hiszem, hogy számít.
Úgy tűnik, hogy mintha egy kicsit minden esetre vonzódnál azokhoz az országokhoz, amelyek valamilyen szempontból, akár az zártságuk folytán egészen más világot is tudnak megmutatni, mint ahhoz mi itt Európában hozzá vagyunk szokva, mert a következő sorozat, amiből egy képet kiemeltem, az Burma. Az Burma. Azt hiszem, a sorozatnak az volt a címe, hogy Burmai álmok. Hát Burmában akkor, amikor te voltál kint, ez nem tudom, 2011, akkor nem sok nyugati fotóriporter serénykedett ott.
Nagyjából szerintem olyan 1-2 évvel később kezdődött az, hogy úgy ott is nyitás volt, mert amikor én voltam, akkor például nem voltak még bankomatok, vagy nem lehetett internetet olvasni, csak nagyon kacifántos módon, de nem volt azért, egy hónapra lehetett ugye beutazni, szóval még elég korlátozott volt, de például nem éreztem, hogy veszélyes lett volna, ez nem jött le.
De itt is kerülted azt, hogy politikával foglalkozzál volna, ugyanúgy, ahogy Kubában és Oroszországban.
Igen, mert én nem tudok ezzel, hogy mondjam,
nem nagyon tudok én ezzel mit csinálni. Pláne úgy, hogy bemegyek egy új országba, ahol soha nem voltam, és az összes tudomásom különböző médiákon keresztül, amik ugye, legyünk őszinték, az ember egy-két évtizedig a médiának is dolgozik, akkor nem feltétlenül mindegyik a valóságot tükrözi, és én abból szerzem az információmat, a tudásomat egy országról vagy az embereiről, én azokat általában rögtön inkább félreteszem. Szóval nem szeretnék ezek alapján, mert azok alapján hát eléggé el tudja vinni ilyen vagy olyan irányba az embert ez a dolog, és ezt úgy, én már nem használom ezt. Inkább a bőrömön szeretem érezni a dolgokat.
Minden esetre itt is fiatalokat fotóztál, ugyanúgy, ahogy Oroszországban. Itt is portrékról beszélünk. Itt például egy fiatal srácot látunk, aki eléggé tele van tetoválva, törökülésben ül egy szobában. Ki ez, és miért készültek ezek a képek?
Ez egy burmai boxoló a képem. Egyébként azt hiszem, négyszeres burmai bajnok, de egy nagyon viszonylag szerény srác, annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon erős jelenség, mert közben ő pap is volt. És hát a képek azért készültek, mert a jövő a fiataloké, és egy országot jobban tudok úgy megmutatni, pláne egy úgymond rezsimet, vagy ami valamilyen szinten, hát nem egy nagyon tiszta, demokratikus úton működik, hogy úgy mondjam, hogyha azokat az embereken keresztül mutatom be, akik még vagy nincsenek teljesen megfertőződve, vagy kiábrándulva, szóval akikben még benne van a remény, és a fiatalokban van benne a remény, ez akár itthon is, meg bárhol mondhatjuk, meg jobban tudok valahogy, ha bár ők fiatalabbak persze, mint én, de valahogy jobban tudok rajtuk keresztül kommunikálni, és jobban is érdekel. Tehát mindig azért a fiatalokat jobban magaménak éreztem. És szerettem mindig is úgymond intimebb kapcsolatban, hát úgy olyan kapcsolatba kerülni velük, hogy beengedjenek a saját életterükbe. Mert azt mindig is úgy éreztem már hosszú évek óta, hogy úgy tudom jobban bemutatni, hogyha a belső életterében megérdem, akkor ő tényleg adja a képét, nem én veszem el tőle.
Tehát itt arról volt szó, hogy találkoztál itt-ott fiatal emberekkel, akiket megkértél arra, hogy hagyj mehessél el az otthonukba.
Nem. Burmában tényleg nem volt ilyen egyszerű. Úgy volt, hogy először is találkoztam egy külföldi újságírónővel, aki ismert néhány filmest, akik nagy szerencsénkre ők segítettek nekünk megtalálni embereket, mert azért a Burmában ez nem volt, ez úgy, ahogy mondom, nem volt egyszerű, ráadásul egy hónapig lehetett ott lenni, mert ez csak úgy adnak vízumot, és az nem olyan nagy idő. Az nem olyan nagy idő, hogyha az ember tényleg kicsit közelebb akar kerülni hozzájuk. Ez, ami nem is mindig látszik úgymond egy képen, hogy mennyire tudsz közel kerülni hozzá, de minden esetre időigényes volt a feladat, és ők ezt segítettek abba, hogy ők úgymond megtették helyettünk azt a bemutatkozást, vagy a bemutatást. Szóval olyan kicsit a kapuk kinyitásába segítettek, hogy neked kelljen kopogtatni, mert az nehéz, mert ugye elsősorban egyik, hogy én nem is mehettem, mint fotós Burmába, én azt hiszem építészként mentem, vagy nem tudom, mit írtam be, szóval nem tudom, hogy most hogy van, de akkor nem, szerintem most se egyszerű, mint újságíró vagy fotós, az úgy, hogy benne van azon a fekete listán, vagy volt. Ezért nem ronthattam ajtóstul a házba, ez a lényeg, hogy kellett egy olyan segítség, akik úgymond megszervezték nekem. Hát ez általában nagyon sokszor van így, ez a fixer, a szervező, ugye ez egy nagyon sok fotóanyagnak a hátterébe nagyon jó szervezők állnak. Például a Putyin anyagomat képtelen lettem volna megcsinálni, hogyha nincsenek nekem ez az orosz asszisztens. Egyszerűen azért, mert nem beszélem jól a nyelvet. Másik pedig, hogy nem tudtam volna ötször annyi idő alatt se eljutni ezekhez az emberekhez ilyen módon. Szóval itt is volt egy ilyen szerencsére egy segítség, akik bevittek minket egy-két körbe, és az úgy elkezdett úgy kitágulni, valójában így volt.
És akkor ott volt a boxbajnok, a...
Hát igen, ez az volt, hogy amikor már így láttuk, hogy van lehetőség emberekkel találkozni, akkor én elkezdtem összeállítani egy kicsit egy listát, hogy lehet, hogy tudtam volna 30 darab diákkal találkozni, de akkor azzal nem tudok semmilyen szinten bemutatni, betekinteni egy társadalomba. Ezért a több részbe kellett betekintenem. Szóval szerettem volna találkozni diákkal, szerettem volna találkozni zenésszel, vagy szerettem volna találkozni, ahogy találkoztam, egy tetováló művésszel, vagy egy sportolóval, ebben az esetben egy burmai boxolóban, ez körülbelül olyan, mint a Thai box, vagy szerettem volna találkozni mindenképp egy pappal,
mármint egy szerzetessel, mert ugye ez Burmában egy nagyon fontos része az ő életüknek, és természetesen fiatal szerzetessel, és így tovább, és így tovább. Szóval valójában csináltam egy ilyen körülbelüli listát, akiket én szerettem volna megismerni. És annak a nagy részében ők segítettek, hogy hogy eljussak hozzájuk.
És akkor ugyanúgy az otthonukban tudtad őket lefotózni, mint ahogy a Putyin fanklub esetében?
Igen, igen. Hát például ezt a pont, akit kiemelte a boxoló srácot, ezt nem az otthonában, mert ez egy bentlakásos intézetbe él. Olyan, ez olyan, mint egy kollégium. Szóval én őt ott fotóztam. Ez azt hiszem az ágyán van ez a kép. Ő egy 10 vagy 20 magával lakik együtt egy szobába, szóval neki ez az otthona, de igen. Neki ez az intim szférája, de vagy a szerzetes fiút, az természetesen egy kolostorba fotóztam a szobájába, de neki ugye az otthona. Igen, hát szóval ők nagyon meg akarták önmagukat mutatni, csak volt bennük egy félsz. De miután ezt a félszt, ami úgymond burmai barátaink segítettek elosztani, onnantól kezdve nem volt nehéz a helyzet. Emberileg komolyan nem volt nehéz.
Tehát akkoriban azért keveseknek sikerült, kevés fotósnak sikerült ilyen keresztmetszetet készítenie Burmáról, és ugye a Putyin sorozatod is elég nagy sikert aratott, de más képeiddel is azért eléggé és folyamatosan jelen voltál már ekkor a legrangosabb külföldi lapokban is. Magyarországon viszont a mai napig nagyon kevesen ismerik a nevedet. Ez az érzésem legalábbis. Miért van ez? Miért alakult ez így?
Nem tudom, hogy erről engem kellene kérdezni, mert volt egy idő egyébként, amikor úgymond sokkal jobban, szívesebben jelen lettem volna a magyar nem tudom, akkor sajtóba, vagy a magyar. Hát volt egy-két próbálkozásom, hogy diplomatikusan mondjam. Érdekes módon itthon nem olyan fogadtatásra talált, mint ugyanezzel a próbálkozásommal más országokban, ezért egy idő után ezt a részét nem erőltettem. Szóval most el lehetne persze kezdeni felsorolni különböző dolgokat, amit az ember sérelmezne, de nekem nincs mit sérelmeznem, pláne így utólag mondom, mert inkább úgy vettem ezeket, hogy amikor becsukódott egy ajtó, akkor kinyitódott 3 másik, és jobban jártam ezzel így.
Korábban említettél egy ilyesmit, ami megfogott, hogy Magyarország mint egy olyan hely lenne, ahol a hitelességért el kell menni innen, illetve a hitelességet máshonnan, mintha máshonnan szeretnénk megkapni. Tehát mintha külföldre kéne hozzámenni, vagy külföldről hoznánk be, mint egy exportcikket.
Hát szerintem ez azért, legyünk őszinték, ennyire te is ismered, ez elég gyakori. Ez az elég gyakori más szakmában is, hogy ez így van. Hogy mondjam, ha őszintén tükröt tartok magamnak, nincs miért sérelmeznem ezt az egészet, mert én ebből így jobban jöttem ki.
Mennyi időt töltesz manapság Magyarországon, és mennyit külföldön, ha lehet egy ilyen prózai kérdést feltenni?
Most például, most az elmúlt bő egy évben én nagyon sokat töltöttem, szóval az elmúlt egy évben körülbelül több mint 8 hónapot voltam idehaza.
Ez meglepően soknak számít a korábbiakhoz képest.
8-9 hónapot, mert egy házat építek vidéken. De úgy az év felét szoktam így, azt hiszem, adjából úgy jött ki, hogy igen. De ugye az év fele az nem azt jelenti, hogy annyira szem előtt vagyok. Egy ideig mondom, úgy kacérkodtam azzal a gondolata, hogy kellene, vagy lenne értelme, de aztán valahogy úgy vettem észre, hogy nem tudom, hogy ez rám vonatkozik-e, vagy másra is. Én valahogy nem vagyok ott abban a listában, akikre figyelni kellene. Nem sikerült itthon megvetnem a lábam, de viszonylag szilárdan állok a talajon ennek ellenére, szerencsére, úgy érzem. Szóval ezért nem panaszra nincs okom. Egy kicsit egyszer azt mondta egy ismerősöm, hogy az nem az én szegénységi bizonyítványom, hogy ezzel a csomaggal éppen azt se tudják, hogy mit cipelek, vagy mit viszek. Szóval erre varjon gombot az, akinek kell. Én el vagyok ezzel a részével, őszintén. Már régen. Volt, mit tudom, 10 évvel ezelőtt még volt, hogy zavart. Most meg már úgy vagyok vele, hogy nincs miért foglalkozzon vele, tényleg. Szóval jó ez így.
Miközben a Dél-Kelet-Ázsiában különböző országokat motoroztál végig, ha jól.
Igen, azt szeretek motorozni.
És ilyenkor egy konkrét úti céllal mész ki, vagy egyszerűen felülsz
nem,
és mész
nem,
valamire?
Egy nagyjáboli cél volt. Szóval például nem fotóprojektek voltak. Több esetben nem fotóztam, ami számomra egy elég érdekes új hozzáállás tud lenni. Máshogy figyelem a világot, ezért mondom, hogy...
Nem a kamera keresőjén keresztül?
Nem a kamera keresőjén keresztül, vagy nem úgy, hogy bele kéne néznem a keresőbe, és egész újdonságként tudom megélni. Szóval nincs mindig hiányállapotom, és ilyenkor általában az a jó benne, hogy ha viszont tényleg megvan az a hiányállapot, akkor az már olyan, amit tényleg az én igényem.
És melyik országokról van szó, ahol motorbiciklivel próbáltad bejárni a vidéket?
Hát sok-sok néhány ilyen kelet-ázsiai, Indonéziában volt ilyen, Szumátrán, vagy Fülöp-szigeteken, vagy Vietnámba, Laoszba, Kambodzsába. Szóval néhány ilyen helyen.
Ha Fülöp-szigetekről esik szó, akkor viszont itt volt egy fotósorozatod, ami egy nagyon érdekes képsorozat, amiről már meg is beletkezdtél, pedig nem olyan régen volt. Minden esetre itt van előttem egy kép, amit megint megpróbálok leírni. Egy vízhordó fiú van rajta, egy paraván előtt áll, tehát ez is egy portré, ahogy, ahogy nagyon sok más képed is. A paraván fölött van egy felirat, ami így szól, hogy stúdió nagyon...
Panindigan.
Mit láttunk itt? És mi ez a Panindigan?
Hát Panindigan az egy halászfalu Palawan szigetén, Fülöp-szigeteken, és én itt eltöltöttem hát összesen 4 hónapot, és az udvaron elkezdtem fotózni a családot, akinél laktam. Te tudni kell róla, hogy ez egy olyan halászfalu, amit mi voltunk az egyetlen turisták, szóval ez egy nagyon nem szokvány, szóval nem egy ilyen turista helyről beszélünk, hanem ahol tényleg csak helyiek voltak és mi. És ez egy nagyon érdekesen jó érzés a mai világban, hogy olyan helyen vagy, hogy teljesen turizmus nélkül vagy turista, és nagyon-nagyon kedvem támadt fotózni, úgyhogy már 1-2 éve nem fotóztam, illetve hát úgy keresgettem egy új utat magamnak, mert ide elhatároztam, hogy csak olyan témákat szeretnék fotózni, amit önmagáért a témáért, vagy önmagamért csinálok, és elkezdtem így a helyeket csak így háziakat fotózni, és úgy rákaptam megint az ízére, hogy így ezt tetszene nekem, hogy így csinálni egy anyagot, és a mellettünk levő szomszédnak volt egy üres udvara, ahol én így kitaláltam, hogy én fölállítanék egy saját stúdiót, amely segítségemre voltak a helyiek, hogy ők fontak nekem egy ilyen kókuszból egy ilyen gyékényszerű hátteret. Én egy úszadékfára egy kis festékkel ráírtam a stúdió Panindigan, amit az ő segítségükkel kifüggesztettem 2 kókuszpálma között, és ezzel megvolt a stúdió. És valójában a helyiek segítségével a helyieket fotóztam. Nagyjából úgy, hogy akiket én érdekesnek találtam figurákat, azokat megkértem, hogy jöjjenek be a stúdióba. Ez egy úgymond furcsa napfényműterem volt.
Ez egy szabad téren állt.
Ez egy teljesen szabad téren állt, amit látod, homok van előtte, és 2 pálma között van egy és az is elég limitált körülmények voltak, ami segített abba, hogy ne kelljen elkapkodni, szóval nyugodtan választhassak. Szerettem az ilyen lassú munkákat, vagy nagyon megszerettem, és itt az volt, hogy csak reggel körülbelül 1 óra hosszát, és késő délután körülbelül még egy 1 órát tudtam fotózni. Egyébként olyan erős volt itt a nap, hogy használhatatlan volt a fény. És úgy szépen így az emberek így mozzám szoktak. Ezért amikor megkértem őket, hogy fotózza, vagy néhány már magától akart természetesen jönni, nem volt ilyen erőködés, akkor ez így egy kicsit mindig ilyen esemény volt, segítettek a kisfiúk, tartotta valaki a derítőlapomat, egy ilyen kicsit ilyen kis közösségi eseményé vált, mert ugye én voltam az egyetlen turista, és utána, amikor eljöttem onnan, utána még egyszer vissza is mentem, külön csak egy hónapra, hogy ezt így befejezzem, és általában kiválasztottam azokat az embereket, akik érdekeltek, nem mindenkit akartam lefotózni, de mind ott volt mellettem. Szóval az egyik szomszédom az kakasviadalokkal foglalkozott, a másik szomszédom halász volt, a harmadik...
És akkor hozták azokat az eszközöket.
Hát igen, ez a srác, akiről beszélsz, ez minden reggel végigment ezen a falun, ez a falu főutcája egy homokút, szóval ez egy elég...
egyszerű körülmények között élő emberekről beszélek. Én is ott éltem, valószínűleg a falu egyik legjobb házát béreltem, nagyon-nagyon olcsón, és ez mindig ott ment el előttünk, és természetesen mi vagy, enyém volt az egyik kőház, ezért mindig előttem megállt, és bekiabálta, azt hiszem, hogy ez egy ilyen, egyfajta ilyen fagylalszerű dolgot árult benne, vagy nem valamilyen édességet. És én mondtam, hogy én nem kérek abból, de szeretném lefotózni őt, és ő minden további nélkül mondta, hogy megteszi a körét. Ez volt mondjuk egy reggel, amikor éppen jó volt a fényviszony, és mikor visszajön, akkor lefotózhatom, és nem tudom, 20 perccel később állt rendelkezésemre, és akkor tudtam így lefotózni. Nagyon szerettem ezt a történetet egyébként. Ez egyik legkedvesebb története volt, mert ez csak úgy volt, ahogy volt. Ebben semmit nem kellett hozzátennem, nem volt dráma, nem volt, és nem akartam megmutatni, nem mutattam meg magazinoknak, nem volt az igényem benne, hogy én ezt publikálni akarom, soha nem publikáltam. Nem igaz, felkértek egyszer-kétszer, de ilyen online, nem lapokban, hanem ilyen fotó.
Hány portré ez egyébként?
Hát összesen tegyük fel olyan, ami használható mondjuk egy 30, maximum 25-30. Sokat csináltam persze, de azt hiszem annyira szűkítettem.
Rengeteget utazol, Dóka Billát felveti a pénz?
Nincsenek nagy igényeim, amikor utazom. Szóval sokan, mert beszélgetek néha egy emberekkel, nem fotósokkal feltétlenül, akik igen, úgy az embernek van egy ilyen elképzelés, hogy biztos te megteheted, vagy biztos neked, de ezek általában azok az emberek, akik nem kérdezik meg, vagy nem igazán érdekli őket, hogy nálam miről szól a helyzet, nem akarnak belelátni, csak van egy elképzelt véleményük. Ezekkel nem sokat foglalkozom, őszintén elmondom, akit érdekel, hogy lehet meg minden. Lényeg az, hogy általában nem nagy színvonalon utazom, hanem inkább ráérősen, és ha már mostanában nem is a legalacsonyabban, de nem túl magas, nem feltétlenül, nem, hogy nem mint egy nomád, de nincsenek túl magasra téve az igények, és egy idő után ezt ugye kilép ilyenkor az ember a komfortzónájából, és hozzászokik. És nálam ez azért jó, mert olyankor kényelmesen érzem magam. Szóval sokkal kényelmesebben tudom néha érezni utazás közben magam, mint itthon, ahol valójában komfortosabban élek, mert megszoktam ezeket a körülményeket, és nem nincsenek elvárásaim. A sokat utazáshoz nem kell, hogy felvessen a pénz, ez egy max egy ilyen sztereotípia, legalábbis nekem. De a tejkenyére való az mindig megvan, arra figyelek.
Van az életben olyan célod, amit kitűztél magad elé, és meg akarod valósítani? Amiről úgy gondolod, hogy nem szeretnél sírba menni úgy, hogy ez nincs meg?
Jó kérdés. Általában mostanában inkább rövidebb jellegű célkitűzéseket szeretek, mert azt be is tudom tartani. Persze lehetne, nagy vágyak, meg nagy célok lehetnek. Szeretnék, a vitorlázás még kimaradt. Most mondok egy példát. Egyszer voltam egy hétig matróz egy ilyen vitorláson, ami nagyon megjött hozzá a kedvem, hogy, mert nagyon nagy szabadságérzettel jár. Ilyen dologba szívesen elmélyednék. Ráadásul ezek kortalanok, de hát sok ilyen van. Most például az elmúlt években ugye te tudod, hogy házakat építek, nem az elsőt szeretném befejezni.
Csak tegyük hozzá, ez nem
ezek úgy, rövid távú tervek.
Bélánál ez nem úgy működik, hogy megbíz egy vállalatot a ház építésével, hanem ennél a konkrét háznál, aminek most az építése benne vagy, ha jól tudom, a teljes egészében a tetőnek az ács munkáját is te készítetted egy barátoddal.
Mi barátom? Nem én, hanem ketten csináltuk. Igen, hát nem volt, aki csinálja. Ez talán egy éve volt áprilisban, amikor azt mondták, hogy legközelebb ősszel érnek rá, akik csinálják, és erre mi vagy lendületben voltam, hogy úgy mondjam, ezért egy barátomat kikértem a tanácsát, aki tudom, hogy már segített az öccsének egy házat rendbehozni, és azt mondta, hogy hát akkor csináljuk mi. És hát valójában ő az, aki jobban értett hozzá ezért, habár nekem nem az első ház volt, amit építettem, de ezt így hát összedugtuk a fejünket, megterveztük a magunk módján, és meg is csináltuk. Természetesen nem 2-3 hét alatt, mint mondjuk egy ácsbrigát, hanem mivel ketten csináltuk, és nagy házról beszélünk, nagy tetőről, ezért 9 hétig tartott. Szóval mind kihívás, meg kaland nagyon érdekes volt. Az a része nagyon érdekes volt, tényleg. Te láttad.
Én láttam.
Te láttad, igen.
Egészen lenyűgöző, tehát tényleg nem egy egy egyszerű zsátortetőt kell elképzelni, hanem egy kicsit komplikáltabb, amit ha jól tudom, 3D-ben számítógéppel rajzoltatok előre.
Igen,
meg,
igen. Hogy amiben pontosan... nem én, amiben nem én vagyok jó, hanem a barátom, aki jó. Én mondjuk elég vizuális vagyok, ezért tudok segíteni vele, de ő az, aki jó benne. Én nem vagyok jó nagyon ezekben a, sajnos ezekben a programokban.
Miközben itt a környéken is, meg messzebb is egy szakadt, és éppen az ember számára úgy tűnik széteső félben lévő teherautóval jár. Soha nem vágytál arra, hogy legyen egy jó kocsid?
Volt ennek idején, 20 évvel ezelőtt volt.
Azóta nem nagyon.
Hát ennél jobb kocsit most nem tudok elképzelni, amivel ennél hasznosabb. Ez ebben az esetben most, hogy egy házat építek, ez sokkal hasznosabb, mint egy luxus Mercedes. Tényleg. Mert platója van, és igénytelen. És most ebben a pillanatban erre van szükségem, és ez teljesen rendben van. Szóval a célnak ennél jobban nem felel meg semmi. Bármikor el lehetne cserélni egy sokkal látványosabb jó autóval, de azzal nem tudnék gerendákat szállítani.
Azért azt el kell mondanom, hogy valószínűleg ismerőseid között is van ilyen, de én is hallottam már, hogy emberek azt mondják rá, hogy életművész vagy.
Van az ismerőseim között, akik életművészek, ha ezt kérdezted.
Nem, az volt a kérdés, hogy ahhoz mit szólsz, hogy téged életművésznek tartanak. Te életművésznek tartod magad?
Hogyha teljesen őszintén válaszolnék, azt hiszem igen. Igen. Mert ha most kívülről hallanám, lehet, hogy úgy tűnne, mint hogyha valaki egy pökhendien vetíti önmagát, de mi vagy tudom, hogy milyen szituációkat kellett megélnem az életbe, és valahogy hogy sikerült ezt az akadályt bennem, akkor azt mondom, hogy hát valamennyire van benne művészet. De nem kérkednék semmiképp az, hogy életművész vagyok. Szóval ez egy kicsit, ahogy szoktam neked mondani, és itthon én sok mindenre érzem azt, hogy szeretem ezt a megfogalmazást, hogy vakok között félszemű a király. Én inkább azt mondom, hogy...
Sok a vakember Magyarországon?
Nem tudom, hogy sok a vakembere, de azt tudom, hogy félszeműként könnyű királynak lenni. És ez én inkább zavarónak érzem ezt, mint ezt a házépítésemben mondom. Én egy teljesen amatőr hozzáállással több házat már felépítettem, és én csodálkozom a legjobb, hogy emberek hogy reagálnak erre, ami nem az én érdemem, mert tudom, hogy ahol néha láttam, ott én semmilyen érdemet nem kapnék ehhez.
Tegyük hozzá, volt már házad, csak ezek közül az év vendégháza is valamilyen megmérettetésen.
Volt.
Tehát, nem akármiről beszélünk.
De ez most felesleges akár említened is ezt a dolgot, mert nem szeretnék kérkedni ezekkel. Ez nálam ez is a vakok között félszemű a király kategóriája ma most. De csak azért mondom, mert azért van, mert itthon azért egy elég szűk látókörben mozgunk ilyen téren. Tisztelet a kivételnek, meg marha jó dolgok születnek, meg minden, nem erről beszélek. Azt mondom, hogy én szerintem semmi extra, amit csinálok. Csak amikor belemegyek, akkor szeretek úgy rendesen belemenni. Ez egy igény. Mindegy, hogy fotóról van szó, én alkotásnak élem meg az életet. Ha egy házat csinálok meg, vagy egy fotóprojektet, akkor is most már egy alkotást nem lehet félváról kezelni, ennyi. Pláne, hogyha a saját életeden keresztül éled meg.
Azt hiszem, ez egy jó végszó lesz. Köszönöm szépen.
Szívesen.
A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni. Ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg mindent.